Tisztelt közönség, elnézést kérek a késésért, azt hiszem a BKV-nél most a fizikai törvényeket módosítva a fénysebességet a felére csökkentették, és akkor nehezebb átérni Dél-Budáról idáig. Mostanáig olyasmiről volt szó, hogy milyenek a standard modellnek az elemi részecskéi, és ezek milyen szerepet játszanak a világegyetem történetében. Idézzük föl még egyszer ezeket a standard részecskéket. Tehát tudjuk, hogy a részecskék két típusra oszthatók, az egyik a fermionok, tehát feles spinű részecskék, a másik csoportba pedig az egyes spinű közvetítő bozonok tartoznak. A építőkő részecskék vagy fermionok, azok megint két csoportra osztanak, az egyikben vannak a leptonok, a másikban a kvarkok. Mindegyik párosával fordul elő, elektronnak a párja a neutrino, a kvarkok pedig U meg D kettesével, ráadásul hogy a kvarkokból mindegyik három színű verzióban fordul elő. Ez egy részecske generáció, és az ilyenek közötti kölcsönhatást közvetítik a közvetítő részecskék, fotonok, Z és W részecskék, illetőleg a gluonok. Most ez a szituáció még kétszer megismétlődik. Hát, jó. Akkor valahol itt volt kicsit lejjebb ez a játék, tehát hogy még két részecske generáció van. Nem tudjuk pontosan, hogy miért. Tehát az elektronnak, a neutrinónak a párja a második generációban a műon meg a műon neutrinó, a harmadikban a tau és a tau neutrinó, a UD kvarkoknak a C és S, illetve a T és B kvark. A közvetítő részecskéket nem kell megismételni, mert azok ugyanazok, mint azon részecskék. Mindegyik generációhoz. Emellett még létezik a Higgs részecske, amit ugye most fognak felfedezni, és jövőre adják ért a Nobel-díjat, erről majd külön előadás szól később. Ez, ami a standard modellben benne van. Kvarkokból összeállnak a hadronok, mint például a proton meg a neutron, és akkor ezekről a részecskékről szóltak a korábbi előadások. Most viszont másfajta részecskékről lesz szó, olyanokról, amik nincsenek benne ebbe a standard modellbe, illetve nem tudjuk, hogy benne vannak-e. Mert nem tudjuk, hogy mik ezek. Az biztos, hogy valamiféle részecskék. Eddig arról volt szó, hogy ezek a részecskék, amiket ismerünk, ezek milyen szerepet játszanak az univerzum történetében. Most viszont olyan részecskékről van szó, amiknek a létezését azért tudjuk feltételezni, mert az univerzum bizonyos tulajdonságaiból leolvassuk őket. Két ilyen nagyobb típusú objektum van, nagyobb kategória. Az egyik az úgynevezett sötét anyag, a másik a sötét energia. Az elnevezés az teljesen sötét. Tehát most nem a sötétség a lényeg, hanem hogy ez egy újfajta anyag, és mint kiderült, és erről már a legelején, amikor a háttérsugárzásról beszéltem, akkor már mondtam, hogy ezek nagyon fontos szerepet játszanak az univerzumban, mégpedig úgy, hogy az anyagnak a nagy része ezekből az újfajta, tehát ma még nem elég ismert anyagokból van, és az eddig megbeszélt anyag összesen az univerzum teljes anyagmennyiségének kb. 4%-át alkotja. Kb. 25%-ot a sötét anyag, és a maradék 70-valahány százalék pedig a sötét energia, amiről majd legközelebb fogunk beszélni. Tehát most a sötét anyagról lesz szó. Sötét anyagra nagyon büszkék lehetnek a csillagászok, mert a csillagászok találták ki, hogy egyáltalán ilyesmi van. Még valamikor a 30-as években kezdtek rájönni arra, hogy nem látni az anyag egy részét. Hát persze, hogy nem látni. Hát korábban a Plutót se látták, meg azokat, amiket most fedezünk föl. Halványak. Azt a meteort se látjuk, ami holnap a fejünkre fog esni, az se világít eléggé. Szóval az anyag jelentős része a naprendszerben is olyan állapotban van, amit nem ismerünk, nem látjuk. De, bocsánat, a naprendszer anyagának a nagy része a napban van. Azon kívül még elhanyagolhat a törmelékkering körülötte. Tehát ilyen értelem, hogyha mérlegre tennénk, akkor a nagy részét az anyagnak látjuk. Ezt gondolja az ember, hogy más naprendszerekben, meg más tejútrendszerekben is ez a helyzet, hogy az anyag jelentős része a csillagokban van. Erről már többször volt szó, hogy a csillagok elméleti módon kiszámíthatók, hogy mekkorák tömegre. Nagyjából minden csillagnak a tömege az a... Itt van valahol ez a firka, fölírom a képletet, csak ijesztésképpen. Fölírja az ember ezt az állandót, hogy G-szer a proton tömeg négyzete per H vonás C a mínusz 3/2. Ez elméletileg kijön egy gyönyörű szép állítás. Mik ezek a konstansok? G a gravitációs állandó, MP a proton tömege, H a Planck állandó, C a fénysebesség. Ez az egész, ez egy dimenziótlan mennyiség, és annak a mínusz 3/2 hatványát ki kell számítani, és ez körülbelül 10 az 57-en. Az jön ki, hogy egy csillag ennyi darab protonból áll. plusz-minusz egy nagyságrend, tehát körülbelül tízszer ennyi, vagy tízszer kevesebb még lehet, sokkal több, tehát ezerszer ekkora, vagy ezred akkora már nem lehet. Ez egyszerű elméleti csillagmodellekben, de olyan egyszerűekből, ha nem számítunk utána a részletek, nem kell hozzá számítógép, kézi becslésekkel, sima levezetésekkel, szorzásnál nem bonyolultabb műveletekkel kijön, hogy körülbelül ekkora egy csillag. Na hát az ember lát egy csillagot, akkor tudja, hogy körülbelül ennyi protonból áll, akkor tudja, hogy mekkora a tömege. Látunk egy galaxist, tudjuk, hogy körülbelül 100 milliárd csillagból áll, nem túl sokkal több, nem túl sokkal kevesebb, felszorozgatjuk. Megnézzük, hogy hány galaxist látunk az űrbe, összeszorozgatjuk, látjuk, hogy mennyi az anyag. Ha a részletekre akarunk rákérdezni, akkor nem az össztömeget akarjuk megtudni, hanem a sűrűség eloszlást, a tömeg eloszlást. És erre figyeltek fel először, még a 30-as években, hogy a galaxisokban valami anyag hiányzik. A naprendszerben ismert Kepler törvénye. A Kepler törvényei megmondják, hogy hogy keringenek a bolygók a nap körül. A naprendszer annyiban speciális, hogy középen van a tömeg nagy része. Tehát egy külső bolygó érzi a belső bolygó gravitációs hatását is, de az kutyafőre az lényegében elhanyagolta, csak nagyon finom számításokba kell figyelembe venni. Lényegében úgy tekintett, hogy mindegyiknél a nap van középen, és a nap körül keringenek a bolygók. Tehát a gravitációs törvénybe be kell írni a napnak a tömegét. Kepler törvényei, amit ugye ő kísérleti úton a égi adatokból kibogarászva jött, számított ki, aztán később a Newton törvényekből levezetett ők, ezek azt mondják, hogy a keringési idő és a pályasugarán, keringési idő négyzete és a pályasugarának a köbbének a hányadosa az egy állandó. Mondjuk a naprendszere állandó. A Newton törvényben az is kijön, hogy nem egy univerzális állandó, hanem függ a központi csillag tömegétől, mégpedig így néz ki, ott van a nevezőben a csillag tömege. Tehát, hogy ugyanezt egy másik naprendszerre megnézzük, akkor a Kepler törvénye ott is fennáll, most már lehet ellenőrizni az exonaprendszereknél, T-négyzet per R-köb az egy konstans, de egy másik konstans, mert annak a csillagnak a tömege van. Sőt, ugyanez érvényes például a Jupiter rendszerére, hogyha ide beírom a Jupiternek a tömegét, akkor itt a Jupiter körül keringő holdaknak a pályaadatait és keringés idejét kell beírni, akkor is érvényes ez a képlet. Na hát, miből lehet ezt levezetni? Egyszerű iskolás módszerekkel, hogyha körpályákra szorítkozunk, akkor a vonzó erő és a centrifugális erőnek az egyensúlyából ki lehet okoskodni azt, hogy mennyi is egy adott elsugarú pályán keringő objektumnak a keringés ideje, és akkor ebből kijön a Kepler törvény. Mi történik akkor, hogyha nem ez a helyzet, hogy a központi objektum egy kicsi, de nagy tömegű valami, és azon kívül sokáig semmi, hanem valami folytonos tömegeloszlásról van szó, tehát mondjuk egy galaxisról. A galaxisnál a következőt kell figyelembe venni. Megint csak a Newton törvényekből következik az, még a csillagokkal kapcsolatban szoktunk erről beszélni, hogyha veszünk egy gömböt, a gömb körül mozog egy másik objektum, akkor a ráható gravitációs erő az úgy tekinthető, mintha az a gömb az a központban lenne egyesítve. Tehát az egész tömeg, mintha egy pontszerű objektum lenne a centrumban. Ha viszont veszünk egy gömb héjat, és annak a belsejében mozog valami, arra nulla erő hat. Tehát durván szólva egy ilyen keringő objektumnál csak az számít, hogy azon belül, a pályán belül mennyi tömeg van, azon kívül mennyi, az nem érdekes. Hát akkor, hogyha van egy galaxis, most ehelyett képzeljenek el elkent tömegeloszlást. Akkor egy adott pályán kering benne egy csillag, akkor ő neki csak az számít, hogy azon a pályán belül mennyi tömeg van az összes többi csillagból, meg egyébből, ami ott van összerakosgatva. Vannak a megfelelő képletek, visszafele ki lehet számítani. Hoppá. Gravitáció. Igen. Visszafele ki lehet számítani, hogy mennyi az adott sugáron belül levő összes tömeg, és ezt le tudom rajzolni a sugárnak a függvényébe. Tessék elkezdeni, hogy ha nulla sugár, akkor azon belül nincs semmi tömeg. Megyünk kifele, folyamatosan nő a tömeg, elérjük a galaxisnak a külső tartományát, hát akkor megyünk ki, de több tömeg már nem lesz, tehát innentől kezdve ez a függvény ez állandó. Azon a sugáron belül levő tömeg az akkor már nem fog tovább változni. Hogy lehetne ezt kimérni? Az ember elkezdi a Kepler törvényeket variálni, le lehet belőle vezetni ezt a képletet, hogyha egy adott sugáron kering egy csillag a tejútban, akkor az ő keringési sebességének a négyzetét megszorozzuk a keringési sugárral, akkor megkapjuk, hogy mennyi az azon a sugáron belül levő össztömeg. Tehát azt kell csinálni, hogy különböző pályasugaraknál keringő csillagokra megmérjük a sebességet, és lerajzoljuk ezt a függvényt, és meg fogjuk kapni ezt a görbét. És ezzel kimérjük a galaxison belüli tömegeloszlást. Ez ugye érdekelte az embereket, hogy mi tartja össze a galaxist, hogy oszlik el az anyag, mérjük ki ezt a függvényt. Hogy lehet megmérni? Hát a sugarat azt ugye ki lehet számítani, hogyha elég nagy a galaxis ahhoz, hogy a részleteket lehessen látni a fényképen, akkor tudjuk, hogy milyen messze van a adott csillag. A sebességet viszont ki lehet okoskodni vörös eltolódásban. Adott távolságra a centrumtól, ami itt van, az erre fele mozog, ami itt van, az erre mozog. Ha én innen nézem, akkor ez szembe jön velem, és ezért egy kék eltolódás szenved a fénye, ami meg itt van, annak meg vörös eltolódás szenved a fénye. Ez olyan módszer, hogy mostanában már nem galaxisokra, hanem egyes csillagokra ki tudják mutatni. Amikor a csillag forog, az egyik oldala felém jön, másik oldala távolodik tőlem, és ezt a kis különbséget is már érzékelni lehet, és ebből ki tudjuk számítani, hogy a csillag milyen gyorsan forog a tengely körül. Hát ezt is meg kell csinálni, így megméricskéljük különböző távolságokra a centrumra, és lerajzoljuk ezt a függvényt. Na hát nagy meglepetés érte a 30-as években a csillagászokat, ahelyett, hogy az elméletileg várható görbét kaptuk volna, ez így ment tovább fölfelé ez a függvény. Persze nehéz meg, egy pillanat az ember egy kicsit frászkap, hogy hogy is van az, hogy itt van a galaxis széle, és akkor megnézzük a szélén túl keringő dolgokat, tehát ahol nincs már semmi, akkor ott mi kering körülötte. Jó, műholdakat lehet oda küldeni, de ezt meg nem szoktunk galaxis körüli műholdakat küldeni. Nyilván vannak ilyen kószacsillagok, amik a legszélén keringenek. Ugye mindenki tudja alapítvány trilógiából, hogy a galaxis legszélső csillaga az a Terminus, és ott jár, ott lakik az alapítvány, stb. De a másik dolog, ami kijebb van, a galaxisnak a kísérő galaxisai. A legtöbb galaxis körül keringenek, mint műholdak, ilyen szatellit galaxisok, és azoknak is meg lehet nézni, azok ugye jóval messzebb vannak, de azokat is el lehet rajzolni erre a görbére. Azt várna az ember, hogy az azoknak a keringéséből kiszámított adatok ráilleszkednek erre a elosztás görbére, de nem, megy tovább. Olyan, mintha ott, ahol láthatóan a fényképen véget ér a galaxis, még folytatódna. Lenne benne még valami anyag. Hát ez a hiányzó tömeg, ami mondom már 30-as évek óta piszkálja a csillagászokat. Ki lehet számítani, hogy mennyi ez? Hát meddig vannak adatok, és hát addig ott még mindig hiányzik anyag. Olyan egészen durva adatok jöttek ki, amiről sokáig azt hitték, hogy az mérési hiba. Hogy a gravitációs módon kiszámítható tömeg, ami keringésre készíti a csillagokat, az 5-ször akkora, vagy 10-ször akkora, mint a látható tömeg. Tehát nem, hogy egy kicsi hiányzik a galaxisból, hanem csak egy kicsi van meg. Az anyagnak 1/10-ét látom, csillagok világító anyag formájában, és az összes többi az pedig valami olyasmi, amit nem látok. Ez gyanús és furcsa. Rögtön az elején felmerült, rögtön az a magyarázat, amit legkönnyebb rá csapni mindenféle ilyen új dologra, nem érvényes a régi fizika. A Newton törvényt hol tesztelték? Hát a naprendszerben. A naprendszerbeli objektumok mozgását nagyon jól leírja. De lehet, hogy ilyen nagy távolságokon már nem igaz az 1/R négyzet, hanem valami másféleképpen tele. Mostanában a másik irányba mennek, erről már valamelyik héten volt szó, hogy ha egészen kicsibe megyünk, milliméternél kisebb távolságokra sincs tesztelve a gravitációs erő. Ugye ritkán csinál az ember olyat, hogy marha nagy tömegeket 1 milliméter távolságra tesz egymástól, és, vagy még kisebbre, és megméri, hogy mennyi a köztük ható gravitációs erő. Ilyeneket azért nem szoktak csinálni, és ezért erről nincsenek pontos mérések. Hát olyan 20 cm-es távolságtól kezdve a naprendszer méretéig jó tapasztalataink vannak a gravitációról, nagyon kicsi és nagyon nagy méretekben nincsenek. Hát csoda, próbálta ki. Rögtön felmerült, hogy hát ha azért van ez a hiba, mert nem jól tudjuk a gravitációs törvényeket. Ha nem igaz a Newton törvény, akkor persze ezek a levezetések se érvényesek mind, és akkor nem kell csodálkozni, hogy nem illeszkednek az elméleti görbére a mérési adatok. Menjünk egy kicsit nagyobb objektumokra, ez pedig a galaxis halmazok. Galaxis halmazoknál azt látja az ember, hogy egy csomó galaxis van így egy kupacba, és valahogy mozognak egymás körül. Hát elég lassan mozognak ahhoz képest, hogy mióta nézzük őket, szóval nem láttuk őket így keringen, egy pillanatfelvételt látunk. De megint csak Doppler effektussal meg lehet mérni a sebességüket. Tehát ebben a kupacban valahogy láthatóan, hogy együtt keletkeztek, egy családot alkotnak, szeretik egymást, és különböző sebességekkel szaladgálnak. Az ember kiszámítja, hogy mennyi a mozgási energiájuk, hogyha már tudom a galaxisok tömegét. Figyelembe a tömegben már figyelembe kell venni azt is, amit az előbb mondtunk, hogy bocsánat, egy kicsit több anyag van benne, mint amit korábban, mint ami látszik rajta. Azt is figyelembe veszünk, kiszámítjuk a mozgási energiát, az M-szer V négyzet per 2-ket összeadjuk. Kiszámítjuk az úgynevezett gravitációs kötési energiát. A kölcsönös vonzásuk miatt negatív energia van. arra is van egy képlet, tudjuk, hogy melyik galaxis milyen messze van a többitől, melyiknek mennyi a tömege, behelyettesítjük, kiszámítjuk. Az összenergiája a rendszernek, ennek a kettőnek az összege, a mozgási és a helyzeti energiának az összege. Elméleti mechanika azt mondja, hogy ha ez negatív, akkor a rendszer kötött állapotban van. Miért is? Ha végtelenbe eltávoznának egymástól a galaxisok, akkor ez a távolság ez végtelenhez tart, akkor a potenciális energia nulla lesz. Akkor a teljes energia az a kinetikus energia lesz, a kinetikus energia, a mozgási energia az mindig pozitív, m-szer v négyzetes, tehát az pozitív. Azaz, hogyha az összenergia negatív, akkor nem lehetséges az, hogy a potenciális energia nullává válik, mert akkor nem lehetne az összenergia, az összmozgási energia pozitív. Nem mehetnek el az objektumok a végtelenségükbe. Ugyanez van a közönséges ellipszis mozgásoknál. Ott is, ha ellipszis pályán kering a centrum körül a test, akkor negatív az összenergiája. Hogyha pozitív az összenergia, akkor nem elliptikus a mozgás, akkor hiperbolán elmegy a végtelenbe, mert marad neki annyi energiája, hogy még a végtelenbe is pozitív mozgási energiája. Tehát kiszámítjuk ezt az energiát, és akkor ha ez negatív, akkor kötött állapot, ha pedig nagyobb nullánál, akkor szétszalad, mert akkor a gravitáció nem elég erős ahhoz, hogy összetartsa a rendszert. Kiszámolták, és a legtöbb galaxis halmazra az jött ki, hogy pozitív az összenergia, tehát a rendszer nincs kötve, szalad szét. No, de láthatóan kötve van. Pontosabban ugye nem nézzük régóta, de elég tapasztaltunk, ha láttunk már összetett rendszereket. Nagyon kicsi a valószínűség annak, hogy ezek véletlenszerűen éppen most így összeszaladtak, ott vannak a téren, mindenki megy a dolgára, és véletlenszerűen összeállt belőlük egy ilyen barátinak kinéző ácsorgó csoport. Mennek össze-vissza. Nem ez a helyzet, ezek úgy együtt vannak, látszik az egész rendszeren. Még olyan típusú számítások is vannak, hogy rokon jellegűek, egyforma korúanyagból vannak, láthatóan együtt keletkeztek, és viszont a számítások szerint szét kéne szaladni. Hát ez nem igaz. Mi a probléma? Mit lehetne magyarázni? Azzal lehet magyarázni, hogy van ott még valami anyag, amit nem veszünk észre. Valami, ami így belengi az egészet, tehát azon kívül, ami az egyes galaxisokban van, fényes, illetve galaktikus sötét anyag formájában, még az egészet belengi egy nagy felhő, aminek a mozgási energiája kicsi, tehát ő így átsorog, és abban szaladgálnak a galaxisok ide-oda, viszont ennek a felhőnek, ennek az anyagnak a tömege elég nagy ahhoz, hogy a vonzási tömeghez, a gravitáló tömeghez hozzá kell ezt is számítani, és ennek az egész rendszernek a gravitációs vonzási energiája már összetartja az egészet, beleértve a galaxisokat is. Tehát nem csak egymást vonzák a galaxisok, hanem ez a köztük levő maszat, ez is húzza össze az egészet. A számítások szerint megint olyan a helyzet, hogy a teljes tömeg és a látható tömegnek a hányadosa 10-100, tehát még nagyobb, mint a galaxisoknál. A galaxisoknál 5-10-szer nagyobb volt a nem látható anyag, mint a látható. Most meg már 10-100-szor nagyobb, tehát jó nagy anyag van ott, amit nem veszünk észre, csak egy kicsi részét. Rögtön fölmerül a kérdés, hogy hát mi lehet ez a sötét anyag, próbáljuk kimagyarázni. Hát az első magyarázat rögtön az, hogy biztos halvány csillagok, amiket nem veszünk észre. Rögtön lehet mondani, hogy bolygók. Hát ezt az ember nem hiszi. Hogy egy galaxisban annyi bolygó legyen, hogy az össztömege az 10-szer akkora, mint a galaxis csillagainak a tömege. Ezt sci-fiben lehet mesélni, sőt, rémtörténeteket keríteni ahhoz, hogy a bolygókat számüzték, és ott keringenek a csillagok között, meg egyebek, de valójában az ember ezt nem akarja elhinni. Beleférne, hogy az elszabadult bolygók, amik nincsenek a csillagnál, hanem messzire mentek meg a sor. Na aztán felmerült a kérdés, hogy barna törpék, azok micsodák, ugye már volt erről szó, amikor a csillagok keletkeznek, gázfelhőkre szakadozódik a korábbi homogén massza, elkezdődik összehúzódni az egész, de a gázfelhők mérete véletlenszerű. Ha túl kicsi, akkor a gravitáció összehúzza, de nem tudja eléggé összehúzni, hogy a belsejében a hőmérséklet eléri azt a kritikus értéket, kb. 10 millió fokot, hogy beinduljon a magfúzió. És akkor nem lesz belőle csillag. Egy ideig még világít, mert az összehúzódás az hőenergia formájában kisugárzódik, tehát infravörösben meg halványvörösben az ilyen objektumok világítanak, de nem csillagok, mert nem a belsejében folyó energiatermelő magreakcióknak az energiát sugározzák ki, csak durván szóval leesett a Földre, kicsit megütötte magát, és ezért meleg lett, és ettől még sugároz. Tehát összehúzta a gravitáció. Na, ilyen barna törpéket nem olyan régen fedeztek fel, 15-20 éve fedezték fel az elsőket, gravitációs lencse hatással. Nézték a Magellan felhőnek az egyes csillagait, és előttük elment a mi tejútrendszerünkben egy ilyen barna törpe. Túl halvány ahhoz, hogy látszódjon a távcsőbe, vagy a fényképen. Viszont amikor elment a másik csillag előtt, akkor mint egy lencse, gravitációs tere elkanyarította a mögüle jövő fénynek a sugarait, és egy oldalnézetben a csillagról így menő fénysugarak fókuszálódtak és megláttuk. Tehát nem csak a közvetlenül egyenesen jövő fényt látjuk, hanem nagyobb szögbe kimenő fényt is ránk fókuszált az előtte elmenő objektum. Ennek nagyon jellegzetes fénygörbéje van. Az ember nézi a csillagot, lerajzolja a fényességét, ilyen, aztán egyszer csak így megnő, és utána visszaesik. Mit jelent ez? Hogy akkor éppen elment előtte a lencse, fölerősödött, aztán legyengült. Hogyha valaki mer kísérletezni a szemével, akkor nézzen egy villanykörtét, húzza el előtte a szemüvegét, a lencse egy kicsit ránk fókuszálja azt a fényt, többet kapunk a villanykörtéből, mint korábban. Fölvillanyít, hogy elhúzom, akkor egy ilyen hirtelen villanást fogunk észrevenni. Na, ilyeneket tapasztaltak, és akkor ennek a részletes paramétereiből vissza lehet számolni, mekkora tömegű volt az az objektum, ami ott elment. Mostanában, mióta nagy divat az exobolygóknak, tehát távoli naprendszerek bolygóinak a felfedezése, ez az egyik legjobb módszer. Háromféle módszerrel szokták az exobolygókat felfedezni. Az egyik a régóta ismert módszer, hogy a csillag meg a bolygója rángatják egymást egy közös tömegközéppont körül, tehát a csillag messziről nézve nem egyenesen megy, hanem egy kicsit ingadozik. A bolygót nem látjuk, de a bolygó által való rángatást azt látjuk, ez az egyik módszer. A másik a fedési jelenség. A bolygó elmegy a csillag előtt és kitakarja a csillagnak a fényének egy részét, egy kis halványodás történik, és akkor ebből lehet következtetni, és ez periódikusan ismétlődik, ebből lehet következtetni a bolygó létezésére. A Vakosgalizsi féle csoport ezzel a módszerrel dolgozik, és már 7,5 bolygót felfedezett. A felett azt tudja, hogy egy másik csoporttal közösen. Ők mondják így, hogy 7,5. A harmadik módszer pedig ez a mikrolencse hatás, hogy egy bolygó is, amikor nem a saját csillag előtt, hanem egy másik csillag előtt, itt a mi csillagon kering a bolygó, és közben, amikor itt van, eltakar egy messze levő csillagot, és annak a fényét fókuszálja, és annak a fénye egy picit megnő. Tehát ilyen mikrolencse hatással is lehet bolygókat felfedezni. Na, így fedezték fel kb. 15-20 évvel ezelőtt a barna törpéket. Mit kell csinálni? Sokáig nézni és statisztikát csinálni belőle. 5 percig néztem, 5 napig, 5 évig néztem, hány barna törpe jött ki, és ezt felszorozni a tejútrendszer térfogatával, és a többi kiszámolják, hogy akkor körülbelül mennyi barna törpe lehet, amiket közvetlenül nem láthatunk, de a sűrűségüket meg lehet becsülni abból, hogy hányszor okoznak ilyen effektust, hogy eltakarják a másik csillagot. Na, ebből az jött ki, hogy a sötét anyag, a galaktikus sötét anyag 10%-át sikerült kimagyarázni barna törpékkel. Hát akkor azt kipipálhatjuk, hogy van legalább ilyen anyag, van valami, amit értünk, hogy micsoda. Hát ilyen elvetélt csillaga, elkezdett csillagává, de nem lett belőle, ilyenből jó sok van, ott kószálnak a tejútrendszerek. Lehetne még por meg gáz. Ezek mind közönséges, atomos anyagból álló objektumok. Csillagok, bolygók, barna törpék, por, gáz, atomos anyag. Atomos anyag az mit is jelent? Hát atommag és elektronok. Az atommagok, tudjuk, protonokból, neutronokból állnak, ezek úgynevezett barionok. Ha visszalapozunk a elemi részecskékhez, tehát ez úgynevezett barionos anyag. A barionos anyag ösztömegére van egy rettentő erős korlát kozmológiai alapon. Mióta komolyan veszik ezt az egész nagybum kozmológiát, azóta nem lehet akármilyen paramétereket mondani az univerzum összetételére. Mert ha mondunk valamit, hogy szerintem még van 45,5% ilyen-olyan anyag, tulajdonságai a következők, és megmondom, akkor azt mondják, jó, köszönöm szépen, előveszik a számítógépeket, amiken fut az univerzum modellje, beteszik, és kiszámítják, rendben van, ha neked igazad van, hogy ilyen anyag is van a világban, akkor az ősrobbanás egy kicsit másképp ment végbe, mint ahogy mondtad, a pontos részletek azok az eddigi görbe helyett egy kicsit másképp mennek, például kiszámítják belőle azt, hogy mennyi hélium keletkezett az ősidőkben. Tessék visszaemlékezni arra, már volt róla szó, hogy az első 3 percben, amikor az univerzum tágult és hűlt, volt egy olyan korszak, amikor éppen abban a hőmérséklet tartományban járt, mint ami most a csillagok belsejében van. Amikor ennél jóval melegebb volt, akkor azért nem mehetett magfúzió, mert a proton meg a neutron nem voltak stabil objektumok, egymásba átalakultak, meg antirészecskékkel találkoztak. Amikor már tudtak találkozni, de még mindig nagyon meleg volt, akkor arra jött egy kósza foton, és szétverte a frissen létrejött atommagot. amikor túl hideg volt, akkor már az volt a baj, hogy a protonok taszítják egymást, és nem tudnak találkozni, és akkor azért nem megy a magfúzió. Később meg már nem voltak neutronok, mert azok meg elbomlattak 15 perc alatt. Volt közben egy rövid időszak, amikor elég meleg volt ahhoz, hogy elég gyorsan menjenek, hogy fúzionálhassanak, és már elég hideg volt ahhoz, hogy a fúzió termékei egyben maradjanak. Ez alatt a rövid idő alatt a korábbi protonok, neutronok egy része atommagokká egyesült, könnyű atommagokká. George Gamow eredetileg azért találta ki az egész nagybumot, mert úgy gondolta, hogy a nagybum utáni első néhány percben szintetizálódott az összes atommag. Tehát a periódusos rendszer összes elemének az atommagját a nagybum gyártotta le. Aztán később, amikor elkezdtek a részleteknek utána számolni, akkor kiderült, hogy nem. A nagy bum az elkezdte a szintézis, de valahol az első néhány elem után ott a ugye, hidrogén, hélium, lítium, bor, berillium, itt valahol megállt a fúzió, és nem ment tovább. Tetszik emlékezett csillagokkal kapcsolatban beszéltünk arról, hogy a berillium 8-as nem létezik, az egy gátat ad a magfúzió előtt és a csillagokban csak egy ravasz mechanizmussal mehet tovább. Tehát a könnyű elemeket legyártott az univerzum, a nehezeket, azt már a ennél nehezebbeket már a csillagoknak kellett. Na most az, hogy melyik elemből mennyit gyárt le az univerzum az első néhány percben, az nagyon érzékenyen függ attól, hogy milyen ütemben tágul. A milyen ütemben tágulás viszont attól függ, hogy milyen az anyagi összetétele. Tehát ha azt tételezzük fel, hogy jóval több barionos anyag van, mint amit korábban gondoltunk, akkor ennek megfelelően újra számoljuk a modelleket, és más lesz a tágulásnak az üteme, és más lesz a létrejött könnyű elemeknek a számaránya. Mégpedig nagyon érzékenyen változik a dolog. Ha a paraméterek 1%-kal változnak, akkor az jön ki, hogy nem 25% alakult át héliummá, hanem 1% vagy 100%. Tehát icili-picili változásra nagyon megváltozik ez a paraméter. Azt pedig megmértük, kísérleti tapasztalat, hogy az univerzum ősanyaga, tehát a csillagok előtti ősanyag 25% héliumot tartalmaz. Tehát egyszerűen nincs semmi olyan csillag, amiben 25%-nál kevesebb van. A csillagok persze maguk gyártják a hidrogénből a héliumot, és növelik a hidrogénhez képest a héliumnak az arányát, de olyan nincs, amiben csak 10% vagy 20% van, mert nem a tiszta hidrogénből indulnak ki, hanem már a csillag előtti korszakban volt 25%. Erre több közvetlen és közvetett bizonyíték is utal, tehát ez egy jól mért adat, minden kozmológiai modellnek ezt reprodukálni kell. Ha egyszerűen azt mondjuk, hogy tegyünk bele még egy csomó anyagot, amit nem látunk, de az is barionos anyag, sok-sok por van, sok-sok nem látható bolygó vagy gáz, meg mit tudom én, akkor a kozmológiai vészcsengő elkezd csiningelni, rendben van, te ezt feltételezheted, de akkor nem stimmel a modell, nem stimmel az univerzum története, nem jó az, amit eddig számoltunk. Tehát az erős korlát, nem pakolhatunk bele barionos anyagot. És ezért nem lehet a sötét anyagnak, a galaxisokban és a galaxis halmazokban észlelt sötét anyagnak a nagy részét kimagyarázni azzal, hogy még vannak atomok a világban, csak éppen nem kiabálnak. Másrészt vannak ilyen problémák, hogy gázfelhő. Hát a gázfelhő elnyeri a környezetnek a sugárzását, fölmelegszik, és ő is sugároz. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ott van egy nagy darab gázfelhő, és nem szól egy szót se, egy szál fotont se bocsát ki, nem látszik. Nem úgy világít, mint a csillag, persze, mert hidegebb, de infravörös, rádió, stb. Mindenféle más sugárzásával ki lehetne mutatni. Nem lehet azt mondani, hogy az univerzum egyszerre tele van egy csomó gázzal. A gázt észlelni tudnánk. Jó? Hát észleljük is, például a tejútrendszert úgy térképezték föl, hogy a hidrogén felhőknek a 21 cm-es rádiósugárzását mérték nagy rádióteleszkopokkal, és ebből rekonstruálták, hogy hol, hogy helyezkednek a gázfelhők, és ezzel lehetett kirajzolni a tejútrendszernek azokat a spirálkarjait, amiket nem látunk közvetlenül. Tehát, hogy amikor az ember benne van a rendszerben, akkor onnan nehéz magunk körül térképet csinálni, mégis vannak olyan térképek, mintha egy kívülről ránéznénk a tejútrendszerre. Tehát ezek így keletkeztek. Nem lehet egyszerűen csak oda dumálni még egy csomó gázt. Nem megy a barionos anyaggal. És ezért jön az, hogy ott meghúztam azt a vonalat, és azt mondja az ember, hogy a hagyományos, atomos, barionos anyagból való sötét anyag magyarázat mellett mindenképpen egzotikusabb anyagokat is figyelembe kell vennünk. Hát a legegzotikusabb, amit mindenki nagyon szeret, a fekete lyukak. Hát fekete lyukakból annyi lehet, mint a nyű. Úgyse tudjuk, hogy mennyi van belőle. Elvileg még az is lehet, hogy olyan sok pici fekete lyuk van, hogy azoknak az ösztömege kiadja a sötét anyagot. Elvileg lehet, nem túl valószínű. A számítások, modellek ezt nem igazolják. Milyen modellek? Hát arra is vannak számítások, hogy az ősrobbanás idején keletkezett egy csomó fekete lyuk. Vannak nagy, nehéz fekete lyukak, amik egyrészt csillagokból jöttek létre, amikor a szupernova robbanás után egy nehéz csillag összeomlott fekete lyukká. Másrészt vannak a tejútrendszerek közepén fekete lyukak. Éppen most megint mai hírek csillagászatúban olvastam, hogy a gömbhalmazokban is ismét feltételeznek egy kis központi fekete lyukat, bár sokáig azt gondolták, hogy ott nincs. Szóval ilyesmi fekete lyukak lehetnek, de hát ezek összemérhetők a csillagokkal. Tehát ugyan tipikusan abból az anyagból jöttek létre, mint a csillagok, csak hát nagyon összeroppant így lett belőle a fekete lyuk. Van egy másik számítás, mely szerint még a kezdetben, amikor még forró és katyvaszos volt az egész, az elemi részecskék mellett mini fekete lyukak is keletkeztek, hát azok is itt lehetnek. De ezt megmondja a kvantumelmélet, megmondja a termikus egyensúlynak az elmélet, hogy körülbelül mekkora részét alkothatják az anyagnak. Ha nagyon megerőszakolja az ember az elméleteket, akkor ki lehet dumálni, hogy megfelelő mennyiségű, de azok nagyon nyögvenyerős elméletek. Nem tekinthetők komolyan veendő elméleteknek jelenleg, azokat, amik azt mondják, hogy az összes sötét anyag az fekete lyuk. Fekete lyukak is ott lehettek, volt belőlük valamennyi, nem olyan sok, mint amennyit a sötét anyaghoz ki kéne magyarázni. Vannak olyan egzotikus ötletek, hogy gravitációs hullámok járják be az univerzumot. Kezdetben biztos nagyon sűrű, forró volt az anyag, össze-vissza rángatózott, nagy tömegek gyorsan mozognak, a sok gravitációs hullámot kelt, és azok a gravitációs hullámok, akár csak a kozmikus háttérsugárzás, most is itt vannak, és járkálnak körülöttünk. Magának a gravitációs hullámnak is van energiája, ezért ezt is át lehet járni, látszani tömegre, ki lehet számítani, hogy annak is van valami gravitációs hatása. Megint csak az a válasz, hogy nagyon mesterkélt modellek kellenének ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az univerzum anyagának nagy része gravitációs hullám. Stimmel? Tehát, hogy 10-szer annyi a gravitációs hullámokban levő energia, mint az összgalaxisban, a csillagokban, atomos anyagban levő objektumoknak az MC négyzet nyugalmi energiájából, meg mozgási energiából összejövő energia, ezen kívül még van rengeteg gravitációs hullám. Csak észrevennénk, hát akkor olyan marha erős gravitációs hullámok lennének, hogy össze-vissza rángatnák az anyagot, a hepehupás úton mennének a bolygók, vagy ilyesmi, ez észrevehető lenne. Hát ez sem túlságosan valószínű. Na és akkor most jönnek ezek a további vad dolgok, hogy jó, hát barionok nem lehetnek, de másfajta elemi részecskék lehetnek. És akkor még van egy egzotikus dolog, amit odaírtam, az ősanyag. Az ősanyag az ugye megint csak nem szerepel a táblázatunkban, mert tudtunk már nincs. De voltak ötletek, amik szerint van. Ambar Cumjan, neves örmény asztrofizikus, akkor még szovjet volt, akkor ő találta ki ezt az elméletet. Amikor az 50-es, 60-as években rájöttek, hogy az univerzum teli van robbanásokkal. Akármerre nézzünk, mindenhol azt látjuk, hogy éppen szétrobbanó galaxismagok, messzire kinyúló nagy gázfelhők, stb. Bizonyos sci-fi szerzők, pessimista emberek azt mondták, hogy itt idegen civilizációk háborúznak egymással, és éppen szétrobbantják egymás galaxisát. Ugye tetszik emlékezni, hogy amikor összedőlt, vagy szeptember 11-én a torony, az milyen lassan esett le, de se kell kezdeni, hogy egy galaxis mennyi idő alatt esik össze, hát akkor annak a pillanatfelvételét látja az ember. Sokan ezt gondolták, hogy ilyenek ezek a robbanások. Hát aztán azóta azt mondtuk, hogy próbáljunk inkább természetes magyarázatokat találni. Ma már mindenféle modellek vannak arra, hogy miért robbannak a galaxisok, mi van a centrumokban, és mi történik. De egy ideig érvényes volt, és Ambar Cumjannak érdekes hipotézise volt. Azt mondta, hogy az anyag az nem alulról felfelé építkezett, mint ahogy mi most gondoljuk. Tehát a viszonylag ritka anyag sűrűsödéséből jöttek létre a nagy és sűrű objektumok, mint a galaxisok meg egyebek, hanem kezdetben voltak sűrű csomói a forró ősanyagnak. Nem tudni, hogy mi az, de valamilyen ősanyag. És ennek a lebomlásából jött létre a közönséges anyag. Úgy lehet elképzelni, mintha cukrot teszünk a vízbe, és akkor oldódik, és körülötte szép lassan cukros lesz a víz, még elfogy a kocka cukor. És vannak az ősanyagnak a kis csomói, és valahogy az úgy kipárologja magából a közönséges anyagot. Tehát ezek az aktív galaxisok, amiket akkoriban felfedeztek, hogy a középpontból erős rádiósugárzás jön ki, és körülötte már vannak csillagok, ezt akkor úgy képzelték, hogy az ősanyag lebomlik, és abból keletkező hidrogénből később körülte összeállnak a csillagok. A galaxis centrumában még ott van az ősanyagnak egy csomója, és párologja szanaszét maga körül a többi anyagot, aztán utána abból a egy időben teljesen elfogy, és akkor egy megnyugodott, stabil galaxis lesz belőle. Na most, ha ezt a modellt az ember elfogadja, akkor még azt is hozzátehet, hogy az ősanyag ilyen kicsi és koncentrált valami, teli lehet vele a világegyetem, sok pici valami ősanyag, aztán hozzájárul, mint sötét anyag az összgravitációhoz. Ezt megint nem tartjuk túl valószínűleg. Például azért, mert az ősanyag elméletnek a alaphipotéziseit, hogy ezeket a robbanásokat az ősanyagnak a lebomlás okozza, ezt most már, nem azt mondom, megcáfolták, erre már természetesen magyarázatok vannak az ismert fizikai folyamatok körében. Okkan borotvája szerint ugye nem tételezzünk fel extra folyamatokat akkor, hogyha sima módon egyszerűen az ismert fizikai folyamatokkal is meg lehet valamit magyarázni. Tehát az, hogy a nagy fekete lyukba spirálozik befele az anyag, és ott fölízlik, és emiatt erőteljesen sugároz, ez jól megmagyarázza a galaxisok centrumában észlelhető dolgokat. Tehát nem kell nekünk az ősanyag. Hát maradnak az elemi részek. És így elérkeztünk oda, ahol kezdtük, hogy vannak olyan elemi részecskék, amiknek a létére azért onnan következtetnek, hogy az univerzumban kell még valami, amit nem látunk, de ott kell lennie. Ugye Sherlock Holmes mondta, hogy ha lehetetlent kizárjuk, akkor ami marad, az akármilyen valószínűtlen, az a megoldás. Hát minden lehetőséget, amit itt felvetettünk, különböző tudományos érvek és tapasztalati érvek alapján kizártunk, marad az, hogy hát valami fajta elemi részecskék. És akkor most megint két eset van, ismert vagy ismeretlen elemi részecskék. Az ismertek között a barionos anyag nem lehet, de hát lehetnek mások, például a könnyű részecskék. Megint elkezdhetünk töprengéni, hogy antirészecskék, mit tudom én, elektronnak az antirészecskék, de hogyha ilyenből sok lenne, akkor annak a közönséges anyaggal való szétsugárzását már ismernénk. Ezt észrevennénk, erről már beszéltünk, hogy jelentős mennyiségű antianyag tapasztalatai szerint nincs a világban. Hát akkor milyen elemi részecske? Biztos nem elektromosan töltött elemi részecskék ezek, mert ha elektromosan töltöttek lennének, akkor szórnák a fotonokat. Tehát például egy ilyenből álló plazmából, elektromosan töltött részecskékből álló felhő a mögötte levő csillagoknak a fényét szórná, elmaszatolná egy kicsit, észre lehetne venni a fényszoródást. Hát akkor nem lett töltött. Mi maradt? Töltetlen elemi részek. De jó sok van belőlük. Megint csak a hajdani termodinamikai egyensúlyra gondolva, mi az, amiből sok van, ami könnyű. Könnyű, jó sok van belőle, nem nagyon hat kölcsön, de a gravitációban részt vesz, és semleges. Kiváló jelölt rá, már beszéltünk egy egész adásról, a neutrino. Amikor ezt a modellt először elkezdték komolyan venni, ez a 70-es évek közepén volt, akkor általán sok előadáson emlegetett professzor Marx György fölvetette ezt, és aztán mások is sokan csatlakoztak, és részesen kidolgoztak a modellt, hogy a sötét anyag az a neutrinokból állhat. Neutrinók ugye olyan elemi részecskék, amik nem nagyon hatnak, nagyon kis valószínűséggel hatnak kölcsön másokkal, viszont hát a gravitációs kölcsönhatásban mindenféle objektumban. Kiszámolták, hogy akkor játszhatják el a sötét anyagnak a szerepét, hogyha nem nulla tömegűek. A nulla tömegű részecskék azok fénysebességgel mozognak, erre ismert példa a foton. A többi elemi részecskék közül nulla tömegűek a gluonok, de azok azért nem tölthetik be ezt a szerepet, mert csak a protonon-neutronon belül, tehát a kvark zacskókon belül tudnak szaladgálni, ott fénysebességgel mennek, de hát nincs nekik túl nagy terep. A fotonok tényleg végtelen sebes, tehát végtelen távolságot be tudnak járni fénysebességgel. Amikor a neutrinokat feltételezték, akkor nulla tömegűnek gondolták. Hosszú ideig olyan számítások voltak, hogy igen, nulla tömeggel kell őket figyelembe venni. Erre mutatott az a felfedezés is, amiről a múltkor, amikor a neutrinokról volt szó, akkor részletesen beszéltem, hogy a neutrinokkal kapcsolatban jöttek rá arra, hogy a tükörszimmetria az nem szimmetriája a világnak. Egy neutrinónak a tükörképe nem létezik. Egy neutrinó csak balra forgó állapotban lehetséges. Mi köze ennek a neutrinó tömegéhez? Tessék elképzelni egy olyan részecskét, ami előre szalad és így balra forog, mint a dugóhúzó. Most képzeljük el, hogy én még gyorsabban tudok szaladni, mint ez a részecske, és akkor gyorsabban megyek nála ugyanabba az irányba, akkor azt látom, hogy a részecske hátrafele megy hozzám képest, és még mindig balra forog, de az annyi, mintha arra menne, és jobbra forogna. Tehát egy egyszerű koordinátorrendszer váltással, hogy én gyorsabban megyek nála, azzal át tudom alakítani a balra forgó részecskét jobbra forgó részecskévé. Ha azt állítom, hogy nincsenek csak balra forgó részecskék, nincsenek jobbra forgó neutrinok, azzal azt is állítom, hogy én nem tudok nála gyorsabban menni. Igaz? Mi az, amin én nem tudok gyorsabban menni? Az a fény. Mi megy fénysebességgel? A nulla tömegű objektumok. Tehát, hogyha én szigorúan akarom venni azt, hogy a neutrinok csak balkezes formában léteznek a természetbe, balra forgó a spinjük, jobbra forgó nincs, akkor ragaszkodnom kell hozzá, hogy nulla tömegűek. Mert, és ezért fénysebességgel mennek. Most ehhez képest, ugye a múltkori adáson mondtam, hogy néhány éve kimérték azt a Marxék által a kozmológiából megjósolt értéket, hogy a neutrinoknak nem nulla a tömege. Hát akkor hogy lehet? Ez egy érdekes paradoxon, hogy mégis a neutrinok azok véges tömegűek, nem nulla tömegűek, tehát nem mennek fénysebességgel, és mégis csupa balkezes neutrinót találunk. Van-e valami ötletük erre, hogy hogy kéne megoldani ezt a paradoxot? Ez ugye megint egy látható ellentmondás. Két részecske fizikai tény ellentmond egymásnak, akkor valami baj van. Vagy a fizikával, vagy a csillagászattal nem, de hát szóval valami probléma lehet. Na, megint nem volt eléggé mély a gondolkodás, nem figyeltünk oda minden apró részletre. Hogyha azt mondjuk, hogy csak balra forgó neutrinokat észlelhetünk, és ezek tényleg jó gyorsan szaladnak. Ha nem is nulla a tömegük, de kicsi a tömeg, tehát véges, de kicsi, és ezért nagyon gyorsan szaladnak, szóval majdnem fénysebességen. Miért mennek olyan gyorsan? Hát kéne egy szemtelen, van nekik valamennyi energiájuk. Mennyi energiájuk van, hol keletkeznek a neutrinok elemi részecskék átalakulásában. Oké? Hogyha azt mondom, hogy azok az elemi részecskék, amik létrehozták őket, azok álltak, adtak nekik nagy energiát, akkor a neutrinok, amiket kilőttek, azok jó gyorsan mennek, és én egyszer nem tudok olyan gyorsan szaladni. Tudnék elvileg gyorsabban menni, mert csak a fénynél nem tudok gyorsabban, de ők olyan gyorsan mennek, hogy nekem még nincs olyan rakétám, hogy gyorsabban menjek. Tehát majd, hogyha egyszer lesz olyan rakétám, amivel mondjuk a fénysebesség 99,9%-ával megyek, akkor lehagyhatom a neutrinokat, akik csak a fénysebesség 99,8%-ával mennek, és akkor az a neutrin, ami balra forgó volt, az majd jobbra forgó lesz. Ha 100% fénysebességgel menne, akkor soha büdös életben nem tudnám őket lehagyni. Csak hogy nekem nincsenek megfelelő gyors rakétáim. Mondta, bocsánat, rögtön az ember megkérdezi, hogy mihez képest? Mihez képest mennek ők ilyen gyorsan? A fény az mindenkihez képest fénysebességgel megy. Az egyéb objektumok azok egymáshoz képest mennek, hát akkor el lehetne képzelni azt, hogy az egyik neutrino az nagyon gyorsan szalad, a másik az meg hozzám képest lassan megy. Miért? Mert egy hozzám képest gyorsan szaladó objektum lőtte ki hátrafelé. Akkor egy mindenféle sebesség lenne. Hogyha lenne egy abszolút nyugvó koordinátorrendszer, hajdani éter, tetszik emlékezni, azt gondolták, hogy van egy abszolút tér, abban nyugszik a világ, és akkor ahhoz képest is sebességnek van értelme. Ha lenne egy ilyen nyugvó rendszer, akkor mondhatnánk azt, hogy na jó, hát ahhoz képest gyorsan vagy lassan mennek a neutrinok. Na de van ilyen rendszer. Ugye tetszik tudni, az étert felfedezték. Mikor fedezték fel? Részletesen beszéltem róla, csak nem ebben a kontextusban, Penzias és Wilson 1964-ben a kozmikus háttérsugárzást felfedezték. Kozmikus háttérsugárzás az nem az éter, de eljátsza azt a szerepet, amit a hajdani feltételezett éter. Az egy speciális koordinátorrendszer, speciális nyugvó rendszer. Nem az abszolút nagy A-val, nagy T-vel, abszolút tér, a világegyetem nagy akváriuma, amelyben mozoghatnak a részecskék, hanem egy konkrét anyagi rendszer. Egy csomó foton, ami betölti az univerzumot, és egymáshoz képest így meg úgy mozognak. Ez egy anyagi rendszer. Ennek el lehet magyarázni, volt is róla szó, hogy keletkezett, hogy mennyire pontosan izotróp, mennyire pontosan homogén, micsoda kis különbségek vannak. Ez nem misztika, mint az éter, hanem tudomány. Meg lehet mondani, hogy ilyen meg ilyen paraméterei vannak, és attól ilyen pici eltérései. Létezik egy ilyen rendszer. Ehhez a rendszerhez képest mondhatjuk azt, hogy nagyjából az univerzumnak a egyéb anyagból álló objektumai, galaxisok, csillagok állnak. Tehát van egy kitüntetett rendszer, amiben az anyag nagy része áll. És hogyha ezek a részecske bomlások ebben a rendszerben történnek meg, azaz a atommagok meg egyéb elemi részecskék körülbelül állnak a háttérsugárzás által kijelölt koordinátorrendszerhez képest, akkor van értelme azt mondani, hogy mivel a neutrinoknak kicsi a tömege, ezért, hogyha viszonylag kis energiával keletkeznek, akkor is nagyon gyorsan szaladnak, mihez képest, ehhez a koordinátorrendszerhez képest, És én is nyugszom ebben a koordinátrendszerben, és még nincsenek olyan rakétáim, hogy utol tudjam mérni a neutrinokat. Nincs ellentmondás, csak jól meg kell gondolni azt, hogy mihez képest kell mérni a mozgásokat. Tehát a neutrinok elvileg lehetnek jobbkezesek is, de a kölcsönhatások mindig balra forgó formában hozzák őket létre. Majd később, hogyha sokat ütköztek egymással, meg szóródnak, meg visszapattannak, akkor majd látni fogok ellentétes irányba forgó neutrinókat is. Mert hogy nem muszáj nekik fénysebességgel szaladni, egy kicsit lassabban mennek, csak a világegyetem még fiatal, hát alig 13 milliárd éves. Ez mit jelent? Hogy még egyszerűen nagyon kevés folyamat zajlott a neutrinoknak, még nem volt idejük termalizálódni, hogy egy termikus egyensúlyban levő rendszerben mindenféle mozgások, jobbra-balra forgások, jobbra-balra futkosások egyforma valószínűséggel történnek meg. De a neutrinok azok még nem ütköztek eleget, hát hiszen 100 millió évenként vagy milliárd évenként ütköznek egyet, még nem volt idejük nekik elég kölcsönhatás során átalakítani a kezdetben balra forgó módon keletkező magukat, olyanná, amiben vannak jobbra forgók is. Nincs tehát ellentmondás, és ezzel megint beleláttunk a részecske fizikának egy ravasz problémájába, hogy a neutrinoknak a nem nulla tömege és a paritás sértés, tehát a tükörszimmetria sértése, ez nem mond ellent egymásnak, holott, amikor én egyetemre jártam, akkor ezzel szokták megbuktatni a részecske fizika vizsgán az embereket, hogy feltették nekik ezt, hogy tegyük fel, hogy a neutrinoknak nem nulla tömege, akkor mi van, milyen fizikai törvény sérülne, páciens makogott össze-vissza, és hogyha nem jött rá arra, hogy valami baj lenne a paritásértés törvényével, akkor kirúgták. Na hát most azóta már tudjuk, hogy ennél finomabb a helyzet, tehát jobban oda kell figyelni. Magyarán, a neutrinoknak, hogyha van nyugalmi tömege, akkor alkalmasak lehetnek a sötét anyagnak a szerepére. Ezt az ötletet mondom, többen felvetették a 70-es években, és kiszámolták, hogy is nézhet ki egy ilyen neutrinós objektum. Nézzük meg akkor a másik fóliát. És ezzel kapcsolatban fölmerül az a további kérdés, amit már többször mondtam, hogy az egyik probléma a kozmológiával egyik legnehezebben megoldható, és még ma is nyitott, hogy is keletkeztek a galaxisok. Mi közelnek az egésznek a galaxisokhoz? Menjünk vissza az univerzum történetének abba a korszakába, amikor félmillió évvel a nagybum után lehűlt az anyag annyira, hogy az atomok létrejöttek. Ugye korábban azért nem voltak atomok, mert a nagy hőmérséklethez tartozó nagy energiai fotonok szétverték a frissen létrejött atomokat. Amikor a hőmérséklet lecsökkent odáig, hogy a hidrogénatomokat már nem tudta ionizálni a foton, akkor létrejöttek az első hidrogénatomok, meg héliumatomok, mert volt ott már héliummag is, és gázzá alakult, tehát atomos gázzá alakult az anyag. Azelőtt plazma volt. A plazma nem átlátszó. Aki próbált már átnézni, azt nem ajánlom, hogy a napon nézzünk át, de egy gyertyalánggal, ami szintén plazma, azon nem lehet átnézni. Ugye a tévét gyertyalángon keresztül nézni, az nem megolvasni, az nem működik. Miért? Mert a plazmában elektromosan töltött részecskék vannak, amik szórják a fotonokat. Jön a foton, elnyelődik a töltött részecskén, és másik irányba kisugárzódik. Ebből nem lesz képalkotás, nem látom részletesen pontosan az A betűt, ami mögötte volt, a fotonok össze-vissza jönnek. A plazmán nem lehet átlátni. Az atomos anyagon át lehet látni. Tanulja az ember az iskolában, hogy a hidrogén szintelen, szaktalan, átlátszó gáz. Miért átlátszó a hidrogén? Azért, mert az atomok csak bizonyos energiájú fotonokat tudnak elnyelni. Az elektronok csak bizonyos energiaszinteken mozoghatnak, elnyeli az egyik energiaszinten levő elektron a fotont, fölugrik a másikra. Ha nem olyan energiájú foton jön, amit éppen el tud nyelni, akkor köszönöm, de nem kell, ezt tovább ereszti. A legtöbb foton olyan. Ultraibolyába a hidrogén nem átlátszó, mert éppen olyanok a energia szintje, hogy az ultraibolya fotonokat el tudja nyerni, de láthatóban átereszti. Tehát a gáz az tipikusan átlátszó, és ezért, amikor az atomos anyag létrejött, akkor levált, különvált a fotongáz, arról már volt szó az első előadások egyikén, hogy a fotongáz aztán később mit csinálhat, abból lett a háttérsugárzás, amikor a Doppler effektussal átment a rádiótartományba, és ott maradt az atomos anyag. Mi történik az atomos anyaggal? Az atomos anyag gravitációsan instabil. Itt volt kezdetben a egyenletes eloszlású gáz, egy véletlen fluktuációval létrejön benne egy kis sűrűsödés. Egyik helyen egy kicsit több van. Tehát, ha a sűrűséget a helyfüggvényében rajzolom, akkor itt létrejött egy ilyen kis hullám, hogy egyik helyen az átlagnál kicsit több, a másiknál kicsit kisebb. Na viszont ez az anyagdarab, ez gravitációsan vonzza a környezetéből a további részecskéket, és akkor behúzódik, körülötte meg kevesebb marad. Ugye ezt is sokszor idéztem, benne van a Bibliában, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól elvetetik. És akkor ott egyre sűrűbb lesz. Ez azt jelenti, hogy egyre élesebb lesz a különbség, vannak a gazdagabb régiók, meg a ritkábbak, és előbb-utóbb ez a sűrűsödés annyira megnő, hogy itt egyre nagyobb, már ennyire éles különbség lesz, hogy itt nagyon ritka, itt pedig sűrű az anyag, tehát kialakul egy ilyen kompakt objektum. Hát az volt az első ötlet, hogy így jöttek létre a galaxisok, illetve egy ilyen objektumnak a további aprózódásával így jöttek létre a csillagok. Nemerek van valami elképzelése arról, hát a modellek megmondják, hogy amikor félmillió évvel a nagybomb után létrejött a hidrogéngáz, az milyen állapotú volt, milyen sűrű, milyen hőmérsékletű. Termodinamikából ki tudjuk számítani, mekkorák ezek a fluktuációk. Két dolgot, hogy mennyi a hullámhossza és mennyi az amplitudója. Tehát milyen nagy milliómad résznyi fluktuációnak mi a valószínűsége. Utána tudjuk követni, ha másképp nem számítógéppel ezt a folyamatot, hogy sűrűsödik össze, hogy nőnek meg ezek a kezdeti fluktuációk, és mennyi idő alatt lesz belőlük ilyen nagy különbség, hogy a ritka galaxis közi tér és a viszonylag sűrű tartomány, ami mondjuk a naprendszer belsejében van. Azt mi még mindig vákumnak hívjuk, mert azon belül aztán különböző szilárdtestek is létrejönnek, amik jóval sűrűbbek, az már egy másik típusú folyamat, mert ezek még az általunk vákumnak nevezett dolognak a különböző ritkaságú verziói. Na hát kiszámolták, számítógépes modellekkel, ezt a 60-as, 70-es években kezdték modellezni, és kijött, hogy oké, ez működik, 100 milliárd éves nagyságrendben. Tehát a kezdeti fluktuációk körülbelül 100 milliárd év alatt tudnak felerősödni annyira, hogy létrejön belőlük a galaxis. Na de az egész világegyetem csak 13 milliárd éves. Ugye a legújabb mérések azok, amik azt mutatják, hogy nagyon messzire nézünk, és még ott is látunk galaxisokat, amikor az univerzum még csak 1-2 milliárd éves volt, vagy még 1 milliárd sem, már ott is látunk galaxisokat. Tehát azt jelenti, hogy kb. 1 milliárd év kellett a nagybum után, és már létrejöttek kifejlett galaxisok. Ilyen volt már az anyagelosztás, hogy voltak sűrű tartományok, és voltak ritkább tartományok. Nem 100 milliárd év. Ez nagy ellentmondás. Mit lehet mondani? Hát az, hogy nem igaz a termodinamika, nem igaz ez a fluktuáció elmélet, vagy pedig valami extra dolog is ott van. Mi volt e mögött a hipotézis? Az, hogy nincs más anyag, csak ez a gáz. Amikor az anyag lehűlt és létrehozta ezt a gázt, akkor ott nincs más, csak ez, és önmagához kell nyúlnia, és önmagából kell összeszedni azt a gravitációs vonzóerőt, ami később majd összehúzza az egészet. Más lenne a helyzet, hogyha másfajta anyag is lenne ott. Tehát ezen a plazmán, amiből később az atomos anyag kialakult, azon kívül már lenne ott valami másféle anyag, ami már összehúzódott, összesűrűsödött. Mert akkor, amikor az atomos anyag magához tér, és azt mondja, hogy jé, már nem akadályoz meg engem a plazma abba, hogy sűrűsödjek, akkor ha lát valami mást, akkor annak a gravitációs vonzását fogja élvezni. Ugye a plazma az nem tud összehúzódni, a plazmában fellépő erők kisimítják ezeket a kezdődő fluktuációkat. Elkezdődhetne egy ilyen fluktuáció a plazmában, de ott föllépnek az elektromos kölcsönhatás miatt olyan erők, amik legyalulják, nem engedik ezt a sűrűsödést, gazdagodást, ritkulást. Az atomos anyagnál igen. Na most, hogy amikor az atomos anyag először elkezdi ezt, akkor nem magának kell létrehozni a véletlen fluktuációkat, hanem már van ott valami vonzó centrum, akkor oda fog vonzódni, és akkor jóval hamarabb megy ez a folyamat. Tehát ez a nagy probléma, hogy hogy keletkeztek a galaxisok, ez azt jelenti, hogy ennek a legvalószínűbb magyarázata, hogy ki kell dumálnunk, ki kell találni, ez elé a folyamat, elé valami másfajta gravitációs csomósodási mechanizmust. Nyilván nem lehet elektromosan töltött anyagnak a csomósodása. Mert arról már beszéltünk, a plazmában, tehát az elektromosan töltött anyagban fellépnek olyan erők, amik megakadályozzák. Hát akkor semleges anyag lehet. Mi az, amiből sok van, semleges, van neki nyugalmi tömege? Hát a neutrinók. Megint csak kínálkoznak a neutrinók, erre a szerepre. És akkor elkezdtek utána számolni, hogy milyen alakúak lehetnek ezek a neutrino struktúrák. Hogy is jönnek létre ezek a neutrino objektumok? Hát milyen lehet egy objektum, amit a gravitáció összehúz? Ugye a neutrinokra nem vonatkozik a plazma tiltási szabály, az elektromosan semleges. Az atomos anyag még plazma állapotban van, de ott van még egy csomó neutrino. Hát őket összehúzhatja a gravitáció, és nem érzi a többi anyag. Majd akkor érzi, amikor már egyéb erők nem hatnak rá, csak a gravitáció. Milyen alakul lehet egy neutrinó csillag? Hát biztos gömbölyű. Miért? Hát a rendes csillag is gömbölyű. Az ember elkezd utána gondolni annak, hogy miért is gömbölyű egy csillag. Vannak néha ilyen alapkérdések, amiket föl se teszünk magunknak, mert annyira triviális, de aztán rájövünk, hogy nem magától értetődő. Ha van egy gömbölyű gázfele, egy pontosan szimmetrikus gázfele, a gravitáció elkezdi összehúzni, akkor nyilván egyre kisebb gömb lesz belőle, és jó sűrű kis gömbbe össze fog húzódni. Na de mi van, ha egy nem gömbölyű gázfelhőt kezdünk összehúzni? Egy ilyen elliptikus formátum a gázfelhőnek, ez a két pontja közelebb van egymáshoz, mint ez a két pont, és ezért ezek között erősebb a gravitáció. Ezért errefele nagyobb gyorsulás lép föl, tehát gyorsabban mozognak, ezeket kisebb erő húzza, ezért kevésbé fognak. Ezért még laposabb lesz. Aki lapos, az még laposabb lesz. És így az egész össze fog csukódni, ez Zeldovics számolta ki először a 60-as években, és ezt hívják Zeldovics palacsintájának. Tehát egy ilyen nagy penkék, tehát egy palacsintaszerű objektum jön létre, egy gázfelhőnek az összehúzódásából ez lenne a természetes. Hát akkor minden csillag palacsinta. Ez se stimmel. Vajon miért nem? A csillag azért nem ilyen, mert a csillagban van belső nyomás. Amikor egy gázfel, egy valódi gázfelet elkezd a gravitáció összehúzni, akkor ilyen lenne, de akkor a belsejében itt a nyomás megakadályozza a további összehúzódást. Ennek a gravitációnak ellenáll az ilyen irányban megnövekvő nyomás. Durván szólva az errefelé bezuhanó anyag megvárja, amíg ez is utoléri, és lényegében gömbszimmetrikusan történik az összehúzódás. Tehát a csillagnál a belső nyomás ellene játszik. Mi az a belső nyomás? Atomok ütköznek, erő hat rájuk, energiát cserélnek, impulzust cserélnek. Hogyha véletlenül olyan anyagból csinálnánk ezt a gázfelhőt, aminek a részecskéi nem ütköznek egymással, vagy csak nagyon kis valószínűséggel, egyszerűen átszaladnak egymással, és köszönik szépen messziről, gravitálnak, de ütközés során nem lépnek föl impulzust cserék, nem lép föl belső nyomás, akkor viszont kialakulna a Zeldovics palacsintája. Na hát mi ez? A neutrinok. A neutrinokról tudjuk, hogy egymáson vidáman átszaladnak, ugye már többször mutattam, hogy sok fényévnyi ólmon kéne átereszteni a neutrinókat, hogy a felük elnyelődjön. Sok fényévnyi. Hát egy ilyen ritka neutrinógázban nem lép föl ez a kölcsönhatás, tehát egy neutrinó felhő az ilyen lapos palacsintává fog összehúzódni. Sőt, a számítások, amiket azt azért már nem mondom, hogy ilyen tekerős számológépeken, de még az EX21, vagy 81-en, ha valaki emlékszik meg rá, kicsi volt és aranyos, na hát azon végezték ezeket a számításokat, az jött ki, hogy ez az összehúzódó valami, az így ugye áthalad egymáson az anyag, jön errefelé, nem áll meg, hanem így megy, és akkor így oszcillálgat még, egy ilyen oszcilláló palacsinta lenne, szép lassan kihűl. Hát hol a legsűrűbb? Nyilván ebben a rétegben. Elképzelhet, hogy egyszerre több réteg van, egy ilyen bonyolultabb formájú kezdeti gázfelhő, így is elkezd összesűrűsödni, meg úgy is, tehát több különböző ilyen réteg lesz. A rétegek metszeteinél, ilyen vonalak mentén ott lesz a legsűrűbb az anyag. Végül is mi lesz? Pókháló szerkezet, ami az egészet beszövi, ott lesz a legsűrűbb. Szép lassú oszcillációval, relaxációval, gravitációs hullámok kisugárzásával egy pókháló szerkezetbe fog egy ilyen neutrinó gáz begravitálni, mikor? Akkor, amikor az atomos anyag, az még nem is atomos, hanem az még plazma állapotban van. Tehát ugyanezt a teret közben belengi a plazma. Már ugye többször mondtam azt a hasonlatot, hogy a tigris meg a cinke is territoriális állat, és küzdenek egymással, mármint a cinkék a cinkékkel, a tigrisek a tigrisekkel a területért, de tigris a cinkével nem küzd. Tehát ugyanaz a terület fel van osztva a tigrisek között is, meg a cinkék között is, szóval nem zavarják egymást. Valahogy ilyen értelme ugyanazt a geometriai teret betölti a plazma egyenletesen, és ugyanakkor viszont már kialakulhatnak ezek a neutrinó palacsinták, és kialakul egy ilyen pókháló szerkezet. Na hát mit kell ehhez tudni, hogy ezt részletesen kiszámítsuk? Tudnunk kell a gravitáció törvényeit, tudjunk kell, hogy mekkora neutrinó tömege, milyen kölcsönhatásokba vesz részt. Elő kell venni a termodinamikát, az ilyen furcsa neutrinó gázokra is ki kell dolgozni, sok-sok számítógép időkkel, és akkor ebből kijön a palacsintáknak, a pókhálóknak a mérete és a tömege, meg az eloszlása. Ez volt a gondolata 70-es években, hogy akkor ebből lesz majd valami. Mi történik, mi a történet ezek után? hogy amikor az atomos anyag létrejön, addigra már készen áll ez a neutrinó pókháló. Számítások szerint ennek a tömege sokkal nagyobb, mint az atomos anyagnak. Ez lenne a sötét anyag is egyszerre, tehát ez a feltételezett nem nulla tömegű neutrinókból álló gáz, ez megmagyarázná a korábbi sötét anyagos rejtét, amiről az elején beszéltem, megmagyarázná a galaxisok kialakulását. Tehát az a mechanizmus, hogy a neutrinók azok már hamarabb kiszálltak a játékból, már az első másodpercekben. Ugye korábban voltak azok a folyamatok, amiket emlegettem, hogy a neutrinók által ütköznek a neutronokkal, proton, elektron, ez a folyamat egyensúlyban van. Amikor ez leállt, akkor jöttek létre a protonok és a neutronok stabilan. Akkor a neutrinok szálltak úgy, mint később a fotonok. Neutrinok magukba elkezdték ezt a játékot, és így strukturálódtak. A többi anyag az még plazma állapotú volt egy ideig, amikor viszont már lehűlt annyira, hogy már gravitációsan tudott csomósodni, akkor már készen állt a neutrinó pókháló, és pont mint az erdőben az esőcseppek a pókhálókra a nedves időben ledapadnak, kirajzolják a pókhálót. Az nagyon vékony, azt nem lehet közvetlenül látni legtöbbször a pókhálót, viszont a rátapadó vízcseppeket veszük észre, mert azon csillog a fény, és ezzel kirajzolják a pókhálót. Hát mint a harmat lecsapódik a pókháló, hogy az atomos anyag is lecsapódik erre a neutrinó pókhálóra, oda esik be, annak a gravitációs gödrébe zuhan be. Kiszámolták, hogy kéne kinézni, nem tudom mennyire látszik, egy hagyományos ilyen fragmentációs modellben, amit az elején mondtam, hogy az anyag sűrűsödik, egyik helyen sűrűbb lesz, másik helyen ritkább, az még kisebb darabokra szakad, azok még kisebbekre, valahogy így kéne kinézni az anyagnak. Viszont a neutrino modellben, amit 80 környékén dolgoztak ki, akkor vannak ezek a pókhálók, és a pókhálók húzzák be az atomos anyagot, és annak a mentén alakulnak ki a későbbi galaxis halmazok. Tehát ezek a kis pöttyök, ezek galaxis halmazok, tehát ez olyan nagy méretű ez a struktúra. Akkoriban volt divatban az a szöveg, hogy mik a világegyetem legnagyobb objektumai, ezek a nagy lukak. Ugye ekkora egy galaxis halmaz, és itt vannak köztük ilyen marha nagy lukak, amiben nincs semmi. Akkoriban voltak az első olyan tapasztalatok, hogy valóban ilyen a galaxisok elosztása. Ugye már sokszor volt róla szó, hogy a csillagászat egyik legnehezebb kérdése azt megmondani, hogy milyen messze vannak a galaxisok. Mert az éggömbben a oldalirányú koordinátákat pontosan tudjuk mérni, de az, hogy milyen messze vannak, az csak közvetett módon, végül is a vörös eltolódással, és hogyha pont azt akarjuk ellenőrizni, mennyire jó a vörös eltolódásos kozmológiai modell, akkor azért ellenőrző sok-sok mérés kell, tehát nem voltak pontos térképek. Amikor az első pontosabb mérések megkezdődtek, akkor vették észre, hogy ilyen jellegű az elosztás. 80-as években csináltak egy olyan mérést, ami még a Népszabadság címlapjára is felkerült. Akkor ugye a csillagászati távcsöveknél drága az idő. Ezért a kutatócsoportok sorban állnak, és előre beadják a projektet, hogy mit akarnak észlelni, és nyilván a kevés idejüket úgy osztják be, hogy itt is fényképezünk, ott is fényképezünk, minél több adatunk legyen. Mindenki hülyének nézte ezt a kutatócsoportot, akik azt mondták, hogy az összes megszerzett távcsőidőben egyetlen egy pontot néznek az égen, egy pici kis tartományt, ahol nincs semmi. Ugye láthatóan nincs ott semmi, viszont az sokáig és sokszorosan fényképezik, és aztán utána bejött nekik, mert rengeteg galaxist találtak azon a tartományon, csak nagyon halvány ott voltak, szóval sokáig kellett fényképezni, sok fényképkockát egymásra kopizni, hogy aztán abból kijöjjön. És itt akkor meg tudták mérni a vörös eltolódást, és meg tudták mérni az eloszlását. Messzire néztek egy pici kis tartományban, egy négyzetfokos tartományban, és azt vették észre, hogy sokáig nincs semmi, akkor egy bizonyos tartományban vannak galaxisok. Akkor várunk egy kicsit, akkor megint nincs semmi, megint vannak, egy periódikusan jönnek. Hát ez a modell, ez nagyon jó, mert tessék elképzelni, hogyha átbököm fénysugarammal átbököm ezt a buborék szerkezetet, akkor itt nincs semmi, akkor van egy fal, amiben sok a galaxis, akkor megint nincs, akkor megint van egy fal. Az volt inkább a baj, hogy nagyon szimmetrikusnak tűnt, nagyon periódikus volt ez a modell, túl jó volt. Szóval, mint nagyon egyforma buborékok lettek volna ebből, aztán mindenféle érdekes, egzotikus elméletek születtek arra, hogy ugyanazt a falat látjuk többször, mert a világ így föl van csavarodva. Ez aztán később nem jött be, de minden esetre akkoriban kezdtek először utalni a számítások arra, hogy valamiféle ilyen furcsa buborék pókháló szerkezetű az anyagnak az eloszlása. Később aztán, amikor más csoportok másféle mérésekkel és hasonlókat erősítettek meg, a Scientific American-nek ugye egy ideig volt magyar kiadása, és az elsőnek a címlapján volt már egy ilyen ábra, hogy hogy a anyagelosztás az univerzumban ilyen hatalmas kígyók formájában. Tehát ilyen tekergő hosszú szálak mentén helyezkednek el a galaxis halmazok, ezek sok milliárd fényév hosszúságúak voltak már. Tehát ilyen hatalmas objektumok, amik olyanok, mint ezek a szálak. Hú, hát mindenki marhára örül. Csak aztán később egyre nagyobb számítógépek voltak, és egyre inkább utána lehetett számolni. Az ördög az természetesen részletekben van. Itt az előbb fölírtam, hogy hát mi kell ehhez, tudni kell a neutrino fizikának a részleteit, pontos paramétereket, termodinamikát, le kell játszani a sztorit. Kijött, hogy a neutrinokból valóban ilyen objektumok lesznek, csak nem akkorák, amiket látunk az égen. Természetesen az ember újra kezdi a számítást, egy kicsit gyötri így, kicsit gyötri úgy. Mindenféle feltevéseket tesz a neutrinoknak a korábbi állapotaira. Hát, hogyha volt egy melegebb neutrinogáz, meg egy hidegebb neutrinogáz. Ilyen kompozit modell. Összekeverjük az egyiknek a jó tulajdonságait másiknak. Mi a nehéz? Hát egyszerre kell kimagyarázni ezt a sok mindent, amiről szó volt, hogy egy galaxisban is van egy kis extra anyag. A galaxis halmazt belengi egy extra anyag. A galaxis halmazok között ott van ez a pókháló szerkezet, ami segített létrejönni. És amiről még nem beszéltünk, tudjuk vissza ezt a másik ábrát, van az univerzum, tehát a kozmológiai méretű tömeghiány. Na, itt vannak ezek a görbék, amiket sokszor szoktam mutogatni, tehát az univerzumnak a mérete a az idő függvényében. Ha kicsi a sűrűség, akkor, ha nagy a sűrűség, akkor visszaesünk, ha kicsi, akkor a végtelenségig tágulunk. Ráadásul a Friedman modellekben ez összhangban van a tér szerkezetével. Ha kritikus görbén vagyunk, akkor a tér, tehát a világegyetemnek a pillanatnyi állapotának megfelelő háromdimenziós részhalmazok, azok síkok. Hogyha a végtelenségig tágul, akkor ilyen hiperbolikus, nyílt szerkezetűek, ha pedig visszaomlik önmagába, akkor még zártak is. Utóbb kiderült, hogy ez csak a Friedman modelleknek a specialitása, tehát a mai modellekben már sokkal nagyobb a változatosság. Mindesetre láthatóan a térszerkezete kapcsolatban volt azzal, hogy melyiken vagyunk. Mi múlik, hogy mennyi a sűrűség? Ha az anyag sűrűsége kisebb a kritikus sűrűségnél, akkor a vonzás nem tudja megállítani a tágulást, akkor valamelyik ilyen görbén vagyunk. Ha pont a kritikus sűrűség, akkor ezen vagyunk, hogyha nagyobb, akkor viszont a visszahullon. Megint csak meg lehetett mérni az univerzum átlagos sűrűségét, megnézték, hogy mennyi a csillagok tömege, egy galaxisban hány csillag van, egy köb parszekban hány galaxis, stb. Lehet követni tovább. Köbmegaparszekben, stb. Az anyag átlagos sűrűségét, körülbelül ilyen nagyságrendnek jelen lenni, ilyen proton per köbméter. És az volt a tapasztalat, hogy ha összeszámoltunk mindenféle anyagot, akkor a kritikus sűrűségnek körülbelül az egy tizedét tapasztaltuk. Az egy tizede az azt jelenti, hogy valahol egy ilyen görbén vagyunk, és ilyen a térnek a szerkezete. Viszont a másfajta számítások azt mutatták, hogy ilyen a térnek a szerkezete sík, tehát rajta vagyunk a piros görbén. Ez azt jelenti, hogy megint hiányzik az anyagnak a 9/10. Minden skálán hiányzik az anyag. Minél nagyobb skálán nézzük, annál több hiányzik. Igaz? Tehát a hiányzott a galaxisokból, a galaxis halmazokból, hiányzott a pókhálókból, hiányzik az egész univerzumból. Egy ideig azt gondolták, hogy a neutrinokkal mindezt ki lehet dumálni. Egyfajta részecske rá okambarotvája, ugye nem kell feltételezni olyan dolgokat, amik nincsenek, hogyha ami van, azzal ki tudunk mindent magyarázni. Egyfajta részecskéről, amiről ráadásul tudjuk, hogy van. Azzal ezt mind ki lehetne magyarázni. Nagyon jó program volt, mindenki rettentően lelkesedett érte, csak nem jött be. Amikor részletesen kiszámolták, akkor kiderült, hogy ugyanazzal az objektummal, ugyanazzal az egyfajta neutrinóval nem lehet kimagyarázni a részleteket. Mert vagy túl terítjük, túl sok az anyag, és akkor összeroppantja az univerzumot, vagy pedig nem elég ahhoz, hogy a galaxisokból hiányzó tömeget kimagyarázzuk. Vagy túl nagy a felhő, ami a galaxis körül lesz. Túl laza lesz, nem elég kompakt, és így tovább. Sajnos nem sikerült egyfajta részecskével kimagyarázni. Nem baj, van másik, mondta Ötvös Bohóc, hát akkor mi a teendő? Ha nem a neutrinok, akkor egy másik valami, ami ugyanolyan, mint a neutrinó, csak nem a neutrinó. És akkor szabadon bánhatunk a paramétereivel. Neutrinónak tudom az adatait. Hát az ismeretlen objektumnak, ami olyan, mint a neutrinó, annak meg én szabom meg, hogy milyenek a paraméter, aztán vagy van, vagy nincs. Lehet vele játszadozni. És aztán kiderült, hogy kétféle dologgal lehet végül is kimagyarázni a sötét anyagot. Az egyik az, mint mahó, vagy hogyha jobban tetszik, macsó, azok a M betű az azt jelenti benne, hogy masszív, tehát nagy tömegű, a H meg azok az ilyen haló objektumok, tehát a galaxisokban körbelevő ilyen objektumok, a másik viszont az úgynevezett WIMP-ek, vagy ahogy kedves évfolyamtársam az egyik könyvben lefordította, gyenteknek. A WIMP az a W, az a weak, tehát a gyengét jelenti. Gyengén kölcsönható tömeges részecskék, az a WIMP, és akkor tehát hogy gyenge, semleges, stb. Tömeges éneket, elég hülyén hangzik, na mindegy. Szóval ez ugye azt jelenti, hogy ez olyan részecske, amit nem ismerünk. Viszont ki tudjuk találni, hogy milyennek kell neki lenni. Lehet, hogy nem is egy van, hanem sok. Részecske fizikusok ilyenkor örülnek. A részecske fizikusok egyrészt elmélyedtek a standard modellbe, amiben azok a részecskék voltak, amiket korábban felírtam. És annak a részleteit számolják. Másrészt, hogy kell mondani, mint jó politikusok készülnek a jövőre. Nem sokára kész a standard modell. Idén föl fogják fedezni az legutolsó építőkövét. Mit csinálunk jövőre? Hát nyilván olyan modellekben is dolgoznak, ami túlmegy a standard modellen, és akkor majd a jövőnek a fizikája lesz. Hát éppen ezért rengeteg fajta modell van forgalomban, amikről ugye az a legjellemzőbb, hogy nincsenek kísérletek ellenőrizve. Sőt, még az következő 50 évben nem is lehet őket kísérletek ellenőrizni, tehát 50 évig lehet szabadon dumálni mindenfélét róla, mert úgyse fogják megszáfolni a kísérletek. Sokféle ilyen elmélet van, szuperszimmetria, meg azok a mindenféle többdimenziós elméletek, húrelméletek, stb. Árnyékanyag, minden ilyennek az a jellemzője, hogy rengeteg újfajta részecskét jósol. Alig győzik kidumálni a fizikusok, hogy rendben van, ezek mind vannak, csak eddig azért nem észleltük őket, mert. És akkor jönnek a mindenféle magyarázatok, hogy miért nem észleltük eddig azt a sokfélét, amit a meglevő részecskéken túl még magyaráznak az új elméletek. És akkor természetesen azt mondjuk, hogy jó, hát ezek közül kiválasztjuk a nekünk kedvezőket, és azok játsszák el a WIMP-eknek a szerepét, és azok lesznek majd a sötét anyagnak az összetevői. Ha valaki eléggé konzervatív, akkor azt is mondhatja, hogy nem kell nekem egy ilyen univerzális valami. Egy részecske, ami mindent megold. Ez kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor divatba jöttek a 70-es években a para jelenségek. Ugye para szó alá belesodortak mindent, egy nagy szőnyeg, ami alá besöpörtek mindent, amit nem értünk. Egyrészt nem biztos, hogy ezek a jelenségek léteznek. De tegyük fel, hogy léteznek, akkor sem biztos, hogy ugyanaz a fizikai mechanizmus magyarázza meg a telepátiát, a kanálhajlítást, a távmozgatást, az Isten tudja micsodát, a gömbvillámot. Jó? Ezeket mind nem értjük, és akkor miért kéne neki ugyanannak a magyarázatának? Lenne lehet, hogy mind a négynek, vagy mindegyiknek van két-két külön magyarázata. Jó? Tehát ez elképzelhető, és akkor mi az, hogy para? Akkor nincs olyan, hogy paratudomány, olyan, mint egy majd kialakuló új fizikai disziplina, hanem a sok különböző. Ugyanígy, hát miért gondolnánk azt, hogy az univerzumban fellépő sok-sok sötét anyag, sok-sok hiányzó tömeg problémát ugyanazzal az objektummal meg lehet oldani? Nagyon elegáns lenne, hogy ugyanazzal meg lehetett volna oldani, nem jött be. Hát akkor lehet, hogy egyik fajta ilyen még nem ismert részecske alkotja a galaxisoknak ezt a tömörítő anyagát, ami túlnyúlik a galaxison. Egy másik a galaxis felőtt, harmadik alkotja ezt a pókhálót, a negyedik meg a univerzumnak a plusz hiányzó tömegét. Ezt mind nem tudjuk. Természetesen vannak számítások, vannak modellek. Sőt, hát amikor úgy gyorsító indul be, már többször elmeséltem önöknek, hogy akkor miféle iparág működik, hát most megint sokan azt mondják, hogy idén-nyáron beinduló gyorsító, az nem csak a Higgs részecskét fogja felfedezni, nem csak a nehéz atommagok kölcsönhatásait fogja részletesen tisztázni, hanem mellékesen fel fogja fedezni a sötét anyagnak az alkotó részeit. Ugyanis a sokféle elmélet közül, nyilván mostan azokat fejlesztették ki részletesebben, amiknek a következő években kísérletileg ellenőrizhető következményeik lesznek. Lehet, hogy vannak bizonyos olyan részecskék, amik már egy-két éven belül detektálhatók lesznek az új részecskegyorsítókban, és akkor azt mondjuk, hogy hoppá, ezek annyival jobbak a többi feltételezéknél, hogy ezekről tudjuk, hogy vannak. És akkor ezekkel próbáljuk majd megmagyarázni a sötét anyagot. Tehát pillanatnyilag itt tartunk, hogy sokféle jelölt van, nem is sorolom a nevüket, mert ahány fizikus és ahány könyv, vagy ahány elmélet, annyi fajta mindenféle részecskét jósolnak. A neutrinok sajnos nem jöttek be, valószínűleg a neutrinok ott vannak köztük, az egyik alkotó rész abban a furcsa kotyvalékban, ami a sötét anyagot fogja alkotni. De a sötét anyagról tehát azt tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy miből van, tudjuk, hogy valamiféle erőt képvisel, néhány évvel ezelőtt még az volt a szöveg, hogy lehetséges, hogy érvényes az a korábban már említett ötlet, hogy nem a, nincs is sötét anyag, csak a gravitáció nem olyan, mint amilyennek gondoltuk. Hogyha nem egy per R nézetes a törvény, akkor nem kell sötét anyag, hanem magának a gravitációnak a másfajta lefutása, a gravitációs erőnek a másfajta formájával ki lehet magyarázni a galaxisok és a galaxis halmazoknak a hiányzó anyagát, esetleg ezt is. Amit nem lehet kimagyarázni, az a pókháló szerkezet. Hát oda kell valami, ami vonz, azt nem lehet azzal kimagyarázni, hogy nincs semmi, csak nem ismerjük a gravitációt. Az a bizonyos sokat emlegetett égbolt felmérés, ami tavaly ért véget, tehát a Sloan Digital Sky Survey, aminek kapcsán több százmillió galaxis lefényképeztek, és nagyon soknak megmérték a vörös eltolódását, tehát végül is valódi térbeli térképet lehetett készíteni az univerzumról, ez egyértelműen kirajzolta a pókháló szerkezetet. Tehát most már tudjuk, hogy ez nem a korábbi méréseknek, a korábbi pontatlan méréseknek a műhibája, hogy kirajzolódtak ezek a szerkezetek. Hogyha rosszul látjuk, hogy milyen messze van, akkor véletlenszerűen állnak össze a szálak. Nem, valóban vannak ezek a szálak. Tehát kell valami mechanizmus, ami ezt okozza, és ennek a legcélszerűbb és legvalószínűbb mechanizmus az, amit az előbb elmeséltem, a neutrinokkal kapcsolatban. Csak a neutrinokat egyszerűen ki kell cserélni más szóra, vimpekre, ami ugye megint azt jelenti, hogy gőzöm sincs, hogy mi az, de ő a sötét anyag. Tehát a sötét anyagnak ezek a semleges, gyengén kölcsönható alkotó részei, amelyek már a plazma korszakban összeálltak, és ilyen szálas szerkezetet alkottak, azért, mert az Erdős palacsintája és az Erdős pókhálója mechanizmus az működik, az ilyen szerkezetekre húzta össze őket, és később az atomos anyag erre rakodott rá. Tehát nem tudjuk, hogy miből van, tudjuk, hogy van ilyen, és a legutóbbi fejlemények szerint le is fényképezték. Nem tudjuk, hogy ki ő, de mint ahogy a tettesnek a körvonalai kirajzolódnak a hiányából Sherlock Holmes meg tudja állapítani még azt is, hogy merre pödri a bajuszát, hát így most akkor be tudom önöknek mutatni a sötét anyag fényképeit. Legyen egy szíves. Íme itt a sötét anyag. Ez az, hát ugye ez nem sötét, ez nyilván nem fénykép, hanem részben valódi fénykép, részben számítógépes szimuláció. Mi történik? Két ütköző galaxis látható a képen, amúgy ez itt a reklám helye, az MCL-nek van egy kiváló hírrovata a interneten, hírekcsillagászat.hu, természetesen onnan vettem a fényképeket. Most bárki elolvashatja hozzá kapcsolódó cikkeket, még az utóbbi 2-3 évnek a terméséből vannak a fényképek. Mi ez? Ütköző galaxisok. Ez itt egy új lenyomat, az nem tartozik hozzá a dologhoz. A galaxisok lencsehatással, gravitációs lencsehatással torzítják a mögülük érkező fényképeket. Erről már többször volt szó, ugye nem véletlenül hordom most megint Einsteint, ezt ő megjósolta még a gravitációs elmélet alapján a gravitációs lencsehatást. A mikrolencsehatásról már beszéltem, amikor az történik, hogy elmegy egy távoli csillag előtt valami közeli bolygó vagy csillag, és akkor kicsit fókuszálja ránk a fényt. A részletek nem látszanak, csak az, hogy megnőtt a fényerősség. Hogyha viszont nagyobb objektum mögött van egy másik, akkor előfordulhat, hogy két képet alkot. Az egyik fénysugár így jön, a másik fénysugár úgy jön, itt a szemem, és a két fénysugarat követve két külön képet látok a háttérben. Hogyha azt látom egy csillagászati fényképen, hogy van egy távoli galaxis, és mellette a közelében egy hasonló, nagyon ugyanolyan, akkor erős a valószínűség, hogy az ugyanaz, csak egy dupla kopit láttunk, mint régi, amikor szellemképesek voltak a tévék, és a bemondó két példányban magyarázott. Még az is előfordul, és ez nagyon izgalmas dolog, hogy a két fényút az különbözik. Mondjuk jön 2 milliárd vagy 5 milliárd fényévről a fény, és az egyik úton, amíg így jön megkerülve az egyik irányban a galaxis, és a másik irányban megkerülve, akkor a köztük levő útkülönbség az időkülönbségként is megjelenik, mondjuk 1 év különbséggel látom azt. Tessék elképzelni, hogy nézem egy ilyen dupla távcsöven a havert, és akkor 1 nap különbséggel látom ugyanezt két példányban, és az egyiken éppen integet valamit, aztán utána, amit tudom én, fejbe verik, és akkor, de nem láttam a részleteket, akkor jól nézem a másik képet, és akkor 1 nap múlva ismét meg tudom nézni a másik képet. Ha a galaxisban robban egy szupernova, és lekéstem 1 nappal a robbanást, akkor előkészülök, és jól nézem sokáig a másik képet, és azon észre fogom venni. Ezek mostanában érdekes csillagászati projektek, tehát az ilyen dupla képeknél van van olyan, ahol tripla kép is van, ott akkor jól lehet nézelődni és a részleteket megfigyelni. Na most ez az egyik dolog, hogy dupla kép. A másik pedig az, hogy eltorzulnak a képek. Tehát egy elliptikus galaxisból például ilyen kifli alakú kép lesz. Olyasmi kicsit a dolog, mint amikor az ember koronaüvegen, vagy hogy hívják ezt, ilyen fémbetétes, rücskös üvegen átnézek valamit. A mögötte levő objektumokat nagyjából ki lehet venni, de eltorzulnak. Most már vannak megfelelő számítógépek, amik abból a feltevésből kiindulva, hogy az az objektum az eredetileg szabályos alakú volt, tehát ilyen ellipszis formájú volt a galaxis, abból ki tudom számítani, hogy közben milyen anyagon haladt át, tehát mintha a lencsét, amit elértennék, azt abból rekonstruálnám, hogy milyen torzképet ad. Mondok egy másik hasonlatot, ami jobban illeszkedik a valódihoz. Tessék elképzelni, mindenki látható, hogy a tűz fölött felszálló levegőn keresztül nézem a mögötte levő valamit, vagy amikor aszfaltoznak, és ott megy föl a levegő, és egy kicsit ingadozik, akkor azt látom, hogy a mögötte levő táj hajladozik, macorog meg, és mi. Ezt mondjuk lefilmezem, és elég alaposan elemzem számítógéppel a képet, akkor abból rekonstruálni tudom annak a felszálló levegőnek az áramlási részleteit. Ilyeneket csinálnak kicsit másképp szélcsatornákban is, akkor szintén fényelhajlási jelenségekből tudják a repülőgép mögött kialakuló örvényeket, meg hasonlókat vizsgálgatni. Tehát ilyesmi van. Mi kell hozzá? Jó fényképek és sok számítógépidő. Hát itt is az történt. Itt van ez a két objektum. A piros és a színezett az a galaxisokban levő gáznak a fényképe. Tehát a két galaxis összeütközik, tudjuk, hogy ilyenkor, mert elég ritkán vannak a galaxisokban a csillagok, nem történnek csillagütközések, lényegében egy áthalad egymáson. Régebben a katonaságnál szoktak disztemléken ilyet játszani, hogy ha megfelelően vannak idomítva az emberek, akkor két négyszög át tud haladni egymáson, anélkül, hogy a katonák összeütköznének, mert épp a megfelelő fázisban érkeznek. Viszont tehát a csillagok átmennek, de a köztük levő gáz az összeütközik. És a gázban kialakulnak mindenféle lökéshullámok, surlódások, például új csillagkeletkezés indul meg, amikor a két gázfelhő összesűríti egymást, és azokon a helyeken csillagok lesznek. A jelenlegi hivatalos elmélet szerint a kezdeti spirálgalaxisok, hogyha összeütköznek, akkor így összekavarodnak, és így lesznek belőlük a nagy elliptikus galaxisok, stb. Tehát ez például egy ilyen típusú mechanizmus, amikor 5 milliárd év múlva a Miteus-rendszerünk összeütközik az Andromédával, akkor néhány milliárd év átmeneti rángatózás után majd egy ilyen nagy elliptikus galaxissá fog formálódni, ami ilyen kis. Hát itt is ez történik, összeütközik éppen a két galaxis. Ugye ez nem, ha holnap oda nézzünk, ugyanezt fogjuk látni, tehát ez viszonylag lassú skála lejátszott a folyamat. A piros az a gáz. Gázfelhők súrlódnak, mert áthaladtak egymáson az objektumok, de a gázfelhők az egymással való kölcsönhatás miatt lelassultak. És mi a kék? A kék a sötét anyag. Az nem látszik a képeken, mert sötét. Viszont, ha a háttérben levő sok pici pöttynek, amik távoli galaxisok, azoknak megnézzük a torzulását, és ezt megfelelő számítógépes eljárásokkal el lehetett nézni, egy-egy objektumnak hogy torzul a képe, illetve az eloszlások, az egymáshoz képesti elhelyezkedésük, hogy torzul, abból vissza lehet számítani, hogy milyen lencse hatás, tehát milyen alakú volt a lencse, hol volt előtte a sűrű anyag. És azt akkor a számítógép visszarajzolja, a kéknek a sűrűsége mutatja meg a lencsét, ott van az anyag. És ez nem esik egybe a pirossal. A piros a gázfelhő, a kék pedig egy olyan anyag, aminek jó nagy a tömege, jól elhalítja a távoli galaxisok fényét, és nem esik egybe a centrummal a galaxissal. Mi történt? Úgy kell elképzelni, mintha valamilyen naza kocsonyás alakú gyümölcs lenne, összecsapunk két ilyet, a magok ugye összeütköznek, és a külső rész az meg úgy tovább lottyan, és akkor már nem lesz szimmetrikus a dolog, már nem ugyanott lesz a középpontja, mint eredetileg volt. Stimmel? Másképp lötyög a környező laza rész, mint a belső. Tehát a sötét anyagfelhők áthaladtak egymáson, máshol van a súlypontjuk. Ez volt az első közvetlen kísérleti bizonyíték a sötét anyag létezésére. Egy évvel később produkáltak egy másik képet, ami nagyon hasonlít ehhez, ami azt jelenti, hogy ez egy tipikus jelenség, és többször megtörténik. Azt hiszem, ezt úgy hívják, hogy lövedék galaxisok, tehát hogy a kettő, mint a lövedékek áthaladtak egymáson. Itt van egy másik ábra. A hozzáértő galaxisisták azok meg tudják állapítani, hogy ez ugyanaz még egyszer? Bocsánat. Ez tényleg ugyanaz. Akkor volt egy másik kép, de akkor nem azt nyomtattam ki még egyszer, elnézést. Ez ugyanaz. akkor a hozzáértők se tudják megállapítani a különbséget. Mindenesetre van azóta még egy ugyanilyen jellegű fénykép, amit elkészítettek, ami egy kicsit más szögből lát egy ilyen ütközést. Az egyik ütközésre egy oldalról látunk rá, a másikra hosszában, és akkor így futnak át egymáson a felhők, ezért nehezebb analizálni. Mindenesetre sikerült, tehát több ilyesmit észleltünk már. Van egy hasonló jellegű fénykép, ez nagyon izgalmas. Ez egy nagy galaxis halmaznak a képe. Megint csak a mögötte levő galaxisoknak az eloszlását vizsgálták, és azoknak a képen való eltorzulását, elmozdulását elemezgették. És vagy úgy kell ezt érezni a képet, hogy ezek a foltok, ezek a galaxis halmaznak a galaxisai, a pici pöttyök messze, azok a mögöttük levők. És a mögöttük levőknek a eloszlásából okoskodták ki ezt a pirosat. Itt most a piros jelenti a sötét anyagot. Tehát ahol erőteljesen eltorzította a mögötte levő képet, oda tettek foltokat. A két, négy szélső valami, az pedig a megfelelő részeknek a kinagyításából származtak. Jó? Tehát ezek a sötét anyag foltjai. Mi ez? Ez egy galaxis halmaz, amiben van egy csomó galaxis, és ott vannak a sötét anyagnak a foltjai. Ez már ténylegesen megvalósítja azt, amiről itt az elején beszéltünk, hogy azt látjuk, hogy van a galaxis halmaz, abban ott vannak a galaxisok, amik mozognak és vonzzák egymást, de nem elég a gravitációs vonzási energiájuk ahhoz, hogy egybe tartsa a rendszert, de van ott még valami. Hát íme most már le van fényképezve, hogy mi az ott, és annak nem triviális eloszlása van. Nem esik egybe, némelyik egybe esik egy-egy nagy galaxissal, de nem pontosan koncentrálódik, meg köztük is van mindenhol. Ez azt jelenti, hogy ennek az anyagnak ennek független dinamikája van. Ez nem egy légkör, ami a galaxisok körül van, hogy a galaxisok viszik magukkal. Hát hát ez sokkal több. Tízszer annyi a sötét anyag, mint amennyi a galaxisoknak az összanyaga, hát majd hülye lesz kísérni. Inkább úgy kell elképzelni, hogy ennek van valami saját dinamikája, össze-vissza folydogál, meg ütközik-e magával, és belerakodnak a galaxisok, és inkább ő viszi magával, nem a galaxisok viszik ezeket magukkal. Lehet érezni? Hát ennek éppen most kezdjük megismerni a fizikáját, hogyha sok ilyet fogunk észlelni. Megnézzük ezeknek a mozgását, még odébb van, hogy kell az ilyen képeket differenciálni, tehát megnézni a változásokat, hogy ez az anyag hogy fog elmozdulni. Nyilván nem egyszerű módszer, várunk egy milliárd évet, megint lefényképezzük, megnézzük, mi a különbség. Ilyen hosszú távon nem adnak pénzt a projektekre, szóval másképp kell. Már mindenesetre dolgoznak rajta, hogy hogy kell néhány éves idővel kiokoskodni az, hogy változnak, hogy mozognak ezek a felhők. Utána 20 év múlva vizsgálni fognak az egyetemen az emberek abból, hogy a sötét anyag hidrodinamikája és milyen egyenletekkel lehet leírni. Remélhetőleg itt vagy most az interneten minket hallgatók között vannak azok a ifjok, akikről el fogják nevezni ezeket az egyenleteket, amikkel le lehet írni a sötét anyag hidrodinamikáját. És akkor ebből lehet majd kiokoskodni azt, hogy és akkor hogy viszi magával ez az áramló és kavargó és összeálló sötét anyag a benne levő galaxisokat, az egyes galaxisokban még külön milyen csomók alakulnak ki. És persze ki kell okoskodni, hogy miből van ez. A dinamikája az nyilván attól függ, hogy milyen anyag alkotja. Megint makro és mikroméretekben kell gondolkodni. Mikroba az, hogy vajon miféle elemi részecskék viselkedhetnek úgy, ahogy ezek, makróban meg lehet olvasni, hogy is viselkedik, és ennek a kettőnek, ha minden jól megy, találkozni kell, és akkor meg lesz a sötét anyagnak a részletes elmélete. Ugyanakkor megindulnak a számítógépes szimulációk is, amikkel megpróbálják nagyban megnézni, hogy milyen alakot egy ilyen vimpekből, vagy is nem tudja milyen részecskékből összeálló struktúra az milyen lesz, nagyban miféle struktúrát alkot. Tehát ez a galaktikus és a galaxis halmazos szint. Láttuk már, hogy a mérések igazolták azt, hogy a pókháló szerkezet az igaz, tehát van egy olyan szintje a sötét anyag eloszlásának, ami kirajzolja a pókhálót, és akkor most az a legvalószínűbb dolog, hogy tényleg a sötét anyagnak a pókhálószerű koncentrációja vonzotta magába az atomos anyagot, és úgy alakultak ki aztán később a galaxisok, amik persze ott megint szintén ennek a sötét anyagnak a helyi koncentrációjába ültek bele. És globálisan viszont, vagy hogy kell mindenre globálisan, hát kozmikus méretekben, kozmológiai méretekben, azt viszont tudjuk megint csak az utóbbi 10 évnek a nagy felméréseiből, tehát három egymástól független ilyen égbolt felmérési és
más jellegű projektnek az együttesével meg tudtuk mérni a kozmológiai paramétereket, hogy az egyik az volt, amit mondtam, a galaxisok eloszlását mérték, a másik a távoli szupernováknak a fényeloszlásából sikerült kideríteni a tágulás pillanatnyi trendjét, hogy a tágulás gyorsul. A harmadik adat pedig, amiről szintén volt szó, a háttérsugárzásnak a fluktuációit, talán emlékeznek arra a görbére, ami a háttérsugárzásnak a szög szerinti eloszlásában talált szabályosságokat, szabálytalanságokat mutatta, ahol az elméleti görbére nagyon pontosan illeszkedtek a mérési adatok. Ez a három mérés egymástól független volt, és együttesen nagyon pontosan meghatározott kozmológiai adatokat mondott, és egyebek között ez a mérés hozta ki azt, hogy a világegyetem egészének az összetétele olyan, hogy 4% a közismert atomos barionos anyag, 25% a sötét anyag, és 70-valahány százalék az, ami még hiányzik, tehát az a sötét energia, amiről majd legközelebb lesz szó. Tehát nagy méretekben, az kozmológiai méretekben is az egyik domináns formája, és a mi anyagunknál sokkal fontosabb formája az univerzum anyagának ez a bizonyos sötét anyag. És akkor most akkor még egy, és a szerintem legszebb képet szeretném megmutatni, ami egy számítógépes szimuláció, és azt mutatja, hogy hogy is oszlik el nagy méretekben kozmológiai skálán ez a sötét anyag. Imen. Ez a kép, ez először azt hittem, hogy valódi számítás eredménye, de néhány éven belül lesz ilyen számítás, mit kell csinálni. Nagyon sokféle meg kell nézni a távoli galaxisokat, és amit az előbb kicsibe egy-egy galaxis halmazra megcsináltak, hogy a háttérnek a torzulásából visszaszámolni az előtérben levő anyagnak az eloszlását, és akkor így az egész éggömbre kapnánk egy képet, hogy hogy néz ki a sötét anyagnak a makroeloszlása. Hát ez még csak számítógépes szimuláció. Hát ez az apokháló szerkezet. Itt most az alap objektumoknak a dinamikájából próbálták kiokoskodni, hogy milyen lesz, ahol fényesebb, ott sűrűbb. Itt most ugye ez úgy van készítve, hogy a sötét anyag jól fényesen látszol. Ez egy ilyen kép. Nagyon szép és nagyon... hogy mondjam, előremutató dolog, hogyha ezt a valódi méréseknek a rekonstrukcióját, meg ezt az elméleti modellt sikerül összehozni, akkor tényleg többet megtudunk ennek a furcsa anyagnak a dinamikájáról, és valószínűleg akkor fogjuk ezt jól megtudni, hogyha azt, mellékesen azt is kiderítjük, részben részecske fizikai kísérletekkel, részben meg ezek az elméleti számításokkal, hogy miből van ez. És akkor már nem kell ilyen furcsa dolgokat mondani, hogy a WIMPEG, hanem lehet azt mondani, hogy a lambda vesző részecskék dinamikája, ami kevésbé lesz romantikus, mint amikor ilyen furcsákat mond az ember, hogy a sötét anyag, meg a hiányzó anyag, de annál több információt tartalmaz majd a valódi világra. Köszönöm szépen a figyelmet!